Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, és elnézést kérek azoktól, akik a múltkor eljöttek, de én nem tudtam eljönni, mert hirtelen, ugye, hogy kell mondani, a molekulák átlagos sebessége bennem kicsit megemelkedett, de remélhetőleg a továbbiakban most már mostantól április végig minden héten lesz egy találkozásunk, kivéve többször változott a netre kirakott program, úgy tűnik, hogy a mostani az végleges, ha csak valami istennyilag közben nem csap. Összesen 16 előadásnyi anyagot gyűjtöttem össze a mostani témából, de ez így valahogy június közepéig tartott volna, ha minden héten egyet-egyet elmondok, viszont májusban már más dolgom lesz, ezért akkor elnézést kérek azoktól, akiknek zsibbadni fog a feneke, de 4 alkalommal, köztük ma is, 2 egymástól lényegében független előadás lesz egymás után, ilyen 10 perces szünettel. Valamelyik hosszabb, valamelyik rövidebb, igyekeztem úgy csinálni, hogy az amúgy rövidebb előadásokból lehet 2 egyszerre, de hát majd kiderül, hogy melyikről mennyit fogok locsogni. Aki már korábban is járt, az tudja, hogy ebben a pólóban szoktam előadni, amilyen Einstein látható, hogy eltűnik egy fekete lyukban. Ennek az az egyetlen egy oka, hogy most is ebben vagyok, hogy az MCM még nem forgalmazza a Galileivel ellátott pólókat. Tessék elképzelni, milyen szép póló lenne, hogy Galilei néz az égre a távcsővével, ott a Szaturnusz gyűrűjén, ott ül a Tepi a számítógéppel, és vidáman visszainteget. Remélhetőleg a következő alkalommal már ilyen pólóban lehet előadni. Ugye mindenki tudja, hogy ez itt most a csillagászat éve, amelyet abból az alkalomban hirdettek meg, hogy Galilei 400 évvel ezelőtt emelte először az égre a távcsövet, amit addig csak a szomszéd néni kukolására és kalózkodásra meg hasonlókra használtak, és akkor Galilei aztán észrevett minden olyan érdekes dolgot, hogy a hold az nem sajtból van, hanem kőből, meg hasonló izgalmas jelenségeket. Azóta beszélhetünk tulajdonképpen fizikai csillagászatról. Azelőtt geometriai csillagászat volt, fénypontok mozogtak az égen, és az emberek megpróbálták ezt valahogy kitalálni, hogy mi a csoda ez, amikor kiderült, hogy az égen valami olyasmit láttak, ami hasonlít a Földön levő dolgokhoz, mert hogy kőből van, attól kezdve kezdődött meg igazándiból, mai nyelven azt mondhatnánk, hogy az asztrofizikának a korszaka, a fizika és a csillagászat máig is tartó, és reméletek tovább tartó gyümölcsöző együttműködése. Ebből az alkalomból készült most ez a sorozat, amely nem szűcsillagászati és nem fizikai, hanem pontosan a kettőnek a igencsak dialektikus és krízisekkel, meg újrakezdésekkel tarkított viszonyáról. Mit is jelent ez, hogy égből kapott fizika? Hát ugye mindenki tudja, hogy a fizikának a kezdetei azok egybe kapcsolódtak a Galilei Newton mechanikával, ami a naprendszer mechanikájának a leírását is jelentette, tehát a fizika első sikeres, a mai értelembe vett fizikának az első sikeres eredményei, azok Newton törvényei voltak, és a Newton törvények segítségével például a Kepler törvényeknek a matematikai levezetése. Newton 3 dolgot talált ki, egyrészt a szükséges matematikát, hogy a középiskolában tanított egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgásnál kicsit bonyolultabb dolgokat is le tudja írni. Nem sokára ezt másképp kell mondani, mert a gyorsulás az már túl bonyolult lesz, ahogy a középiskolában tanítsák, hanem csak az egyenes vonalú, aztán nem sokára már csak az álló testekről lesz szó. De Newton mindesen megcsinálta azt a matekot, ami az általánosan gyorsuló testek leírásához kell. Kitalálta a mechanika alaptörvényeit, és bele egy konkrét mozgástörvényt, egy konkrét erőtörvényt, hogy vajon hogy is hatnak egymásra a testek, és ezt a hármat szépen összerakva sikerült leírni, levezetni a Kepler törvényeket, leírni a naprendszer mozgásait. Tehát az, amit ma fizikának hívunk, az a csillagászattal szoros együttműködésben született, sőt a matematikusok is ünnepelhetik, hogy a matematika egyik jellegzetes ága, az analízis az ebből a fizikai és csillagászati problémából nőtt ki. Nem erről lesz szó, tehát a fizikának a Galilei-Newton-féle születéséről, hanem későbbi fejleményekről, olyanokról, amikor a fizikának egy-egy olyan ága, amit a Földön műveltek és részletesen kidolgozták, és a földi objektumokkal kapcsolatban kialakultak a hozzájuk tartozó fogalmak, törvények, megszokott válaszok az emberek, ugye anélkül, hogy részletesen kiszámolna valamit, azért már sejti, hogy körülbelül mi történik, ha összenyomom a gázt, akkor fölmelegszik a részleteket, azt majd a fizika dolgozatban az ember kiszámolja a gáztörvényből, de azt azért úgy sejtjük, hogy fölmelegszik, és így tovább, tehát ilyen kvalitatív érzés az embernek van már a Földön megtanult fizikával kapcsolatban, és aztán, amikor ezeket elkezdték alkalmazni az égre, részben az univerzumra egészben, tehát ott a problémák egy része a végtelenséggel kapcsolatos, részben pedig a Földön nem nagyon tapasztalt objektumokra, mint a csillagok, túl nagy, túl nehéz, túl meleg, ahhoz, hogy a laboratóriumban lehessen vele kísérletezni. Akkor ezekre alkalmazták a fizika törvényeit, akkor nagyon gyakran ellentmondásokba botlottak. Amikor ezt először kigondoltam a tematikát, akkor 6-7 előadásnyira gondoltam, elsőre annyit jutott eszembe. Most 16-nál tartok, most már nem nagyon fogom tovább bővíteni, de 16 egymástól viszonylag független olyan tematika ugrott be, ami erre a sémára húzható. Tehát a Földön kidolgozzuk a fizikát, megszületnek a fogalmak, megszületnek a törvények, a matematikai képletek, egy csomó helyen beválik, kiszámítják, megmérik, ellenőrzik, stimmel, alkalmazzák, ipart csinálnak belőle, mások pénzt keresnek belőle, nem a fizikusok. És ezek után akkor alkalmazzák ezt az égre, az égi objektumokra, égi testekre, csillagokra, galaxisokra, vagy az egész univerzumra. És hatalmas pofanás, ellentmondás, hülyeség jön ki belőle. Vajon mi történik? Rossz a fizika, rossz a csillagászat, nem azt látjuk, amit kéne, valami nagyon más történik, beleszóltak az angyalok, az égre nem érvényesek a fizikai törvények, vagy hogy van. Hát nyilván azért lesz ennyi félre előadás, mert mindegyik esetben más a válasz. Van, amikor kiderült, hogy rossz a fizika, rosszul gondoltuk. Van, amikor másképp kell értelmezni az égi tényeket. Mindegyik előadáson majd erről részletesen lesz szó. A legvége a sztorinak viszont mindenképpen pozitív. Mindig az derült ki, hogy a csillagászat is túlélte, meg a fizika is. Igazak a tények, amiket látunk az égen, és a Földön ismert fizikának a megfelelő módon értelmezett törvényeivel megmagyarázhatók. Jelenleg azt mondjuk, hogy nincs ellentmondás a fizika meg a csillagászat között, és az egész csodálatos, szép, egységes képben. Mi van? Nem hallatszik?
Annyi kis a kinti komfort érdekében ezt a vezeték tömeget előre kéne adni, és megkérjük, hogy legyen szíves, vagy a Lajost és a kinti Antalat kössebe, abszolút
komfort. Jó, azt hittem, hogy engem akartok megkérdezni, mert nem mozogjak ki a képből. No. Tehát a sztorinak az a vége mindig, hogy az ellentmondások megtárgyalása, feloldása, olykor hangos megvitatása után kiderül, hogy ha jól nézzük a dolgot, jól értjük a fizikai törvényeket és a csillagászati tényeket, akkor ismét meg tudjuk magyarázni a fizikának a segítségével, de eközben egyrészt sok mindent tanultunk az égi objektumokról, másrészt sok mindent tanultunk a fizikáról, másképp nézünk azokra a fizikai törvényekre, amiket itt a Földön megtanultunk. A matematikai logikában jártasaknak mondhatom, mert sokat vitatkoztunk erről, hogy is kell axiomatizálni fizikai törvényeket. Ugye Newton axiomákat mondott ki, de ha az ember jól megkaparja, akkor nem a 3 Newton axioma van, hanem körülbelül 15. Csak a többit nem mondják ki. Hát senki sem mondja ki Newton törvényként, hogy a testek folytonos pályát írnak le az űrben, és nem ugranak át egyik pontról a másikra, az csak körkapitány szokta a teleportációnál. Tehát, hogy innen nem ugranak át oda, ez benne van. Hát anélkül, még mielőtt elkezdenék a Newton törvényeket alkalmazni, ezt az ember már tudja. Szóval egy csomó ilyesmit feltételezünk, ha az ember jól meggondolja, logikailag végig piszkálgatja a fizikai törvényeket, egy csomó ilyen ki nem mondott feltevés van mögöttük. És jó néhány olyannal találkozunk, amikről aztán kiderül, hogy amikor égi körülmények között próbáljuk alkalmazni, akkor ezen feltevések némelyike nem stimmel. A jól megvizsgált fizikai törvények azok igazak, de a rejtett, ki nem mondott axiomák közül némelyiket módosítani kell, és hogyha azt módosítjuk, akkor ugyanazokból a fizikai alapelvekből másfajta jelenségek, másfajta törvények következnek, és az égen pontosan ezek valósulnak meg. És ezek után, hogyha ezzel a tapasztalattal felvértezve, már magát az alapvető fizikai törvényt is másképp mondja ki az ember, másképp fogalmazza, a körülményeket hozzáteszi, és így tovább. Szóval másképp fogjuk érteni, jobban fogjuk érteni a fizikát. Hát ilyen jellegű dolgokat gyűjtöttem össze. A részleteket Tepivel volt többszörös levelezés után végül is sikerült úgy megfogalmazni, hogy kell mondani, hogy nem csordultak túl a számítógépek, mert én kicsit bőbeszédűen fogalmaztam ezeket a kivonatokat. Végül is sikerült annyira megvágni, hogy ma már láttam, hogy az összes anyag fönn volt a webben valahol. 2-3 kattintással elérhető. Tepi, pontosan hol van? Nem figyel. Tehát hol lehet pontosan elérni a részletes kivonatokat, hol lehet pontosan elérni? Mert valami ravasz. Igen, akkor ott van erre a sorozatra egy link, és hogyha ott arra, annak a címére, vagy mi csodára, gyakorlatilag akkor ott alul föl vannak sorolva, tehát mind a 16 előadás, és ott vannak hozzá dátumok is, ahol A meg B is szerepel, akkor azon a napon két előadás lesz egymás után. Egyre bonyolultabb lesz ez a hálózat. Jó. Tehát amikor két előadás lesz, akkor úgy csináljuk, hogy közben egy kis szünetet tartunk, aztán mindenki ki mehet nyújtózkodni, megtekinteni az eget. Most, amikor elindultam a város másik végén, akkor még ekkora Vénusz volt az ég, amire ideértünk, addigra kicsit beferhősödött, de hát a következő hetekben talán még látunk szép tavaszi égboltot mindenkinek a szerencsére, akkor a szünetben lehet azt is nézelődni a két előadás között. Na hát akkor térjünk rá a legelső témára. Két előadás, az egyik az arról szól, hogy egyáltalán miért van égi meg földi fizika, a másik pedig egy konkrét problémáról, a lángoló égbolt paradoxonáról, vagy más néven az Olbers paradoxonról fog szólni a második. Amit általános bevezetőként mondtam, abban megint csak rejtett axiómaként szerepelt az, hogy a Földön megismert fizikát alkalmazni akarjuk az égi objektumokra. De egyáltalán miért akarjuk alkalmazni? Ki mondta azt, hogy ugyanazt a fizikát lehet az égi dolgokra is alkalmazni? Na most akkor nézzük ezt, hogy kell itt vetítgetni. Blank, mit kell csinálni? Nem tudom, ki volt, én tegnap voltam a Radányi Tamásnak a kiállításának a megnyitásán, mindenkinek ajánlom figyelmébe. A Környezetvédelmi Minisztériumnak a földszintjén, Főutca 44, van egy Zöld Galéria nevű kis hely, ahol Adányi Tamásnak az MCM weblapján is megtekinthető csodálatos asztrotájfotóit meg lehet tekinteni. Mindjárt itt is lesz valami, hogy belőle. Utólagos engedelmével az ő képeiből is elhoztam néhányat. Ő azt a műfajt űzi, hogy olyan fényképeket csinál, amin egyszerre látszanak a földi és az égi objektumok is, és ez, aki ért a fényképezéshez, tudja, hogy ez technikailag igen nehéz megcsinálni. Hát még milyen nehéz kivetíteni. Mire volt ő? Mert még lesz más vetítés is, szóval. Ne? Rajzoljam le a képet. Bocsánat. Sör még mindig. Na, ez az.
Egy jó összedugás csodákra képes.
Így van. Köszönöm.
Ez a lapát, de még csak a hátsúgyú.
Jó. No, ez a kép Radányi Tamás képe, amint aki ismeri, ez a Cseszneki vár éjszakai fényben. Csukjuk ezt be. Ja. Na, majd kiabálok itt az ajtóba, csak így akkor talán valamennyire azon a képen is látszik a vetítés. Jó, majd kiabálom. No, tehát ugye meg lehet ismerni, hogy a forgó égi szférák alatt földi objektumok vannak. Ez ugye jelképezi a földi és az égi fizikának az egységét, vagy pontosabban a kétségét. Egészen más jellegű mozgásokat lát az ember az égen, mint a földön. Ugye látjuk, hogy csodálatos szép körpályákon haladnak az égi objektumok, míg a Földön mindenféle rücskös valamik vannak, ott látszik, hogy fújja a szél a fákat, meg ilyen más jellegű dolgok történnek. Na most itt mindjárt kiderül, hogy mi lesz.
Space.
Aha. Ez is egy olyan kép, ahol egy földi objektum, egy nagy fa, és rengeteg csillag látszik, ez itt a Vénusz, és a Vénusz egyik holdja, ugye, aki nem úgy hiszi, hogy a Vénusznak nincs holdja, az itt megláthatja, hogy ezen a képen éppen van, véletlenül arra járt egy csillag, és Tamás kiokoskodta azt a pillanatot, amikor éppen úgy lehet lefényképezni, mintha a Vénusznak holdja lenne. Itt is látszik, hogy mennyire más az égi világ, és mennyire más a földi. Annak idején a régiek az égi dolgokhoz sorolták azokat, amiket mi most nem a csillagászat, hanem a meteorológia tárgykörébe utalunk, tehát a Föld légkörében keletkező mindenféle objektumokat, mint a meteorok, ugye hát az is a meteorológiával kapcsolatos szó, vagy a szivárványt. Talán látszik, ez egy dupla szivárvány, itt van a másik íve, hát ezen a képen most itt nem annyira látszik. Szóval ilyen csodálatosan szép dolgok vannak az égén, amik egyszerűen rettenetesen különböznek a Földön látható dolgoktól. Húha.
Elnézést?
Igen?
Ez a kintről beszűrődő fény, ez teljesen agyonvágja a képet.
Aha.
Mindjárt lesz kint van.
De most kép sincs. Valaki van
ott. Ez egy mozgó gif akar lenni, és azért ilyen. Most látszik? Hát akkor megyünk a következő képre. Ezek vonuló felhők gyorsított felvételen. Bocsánat. Ez pedig a Saturnuson a Hubble távcső által készített egyik legutóbbi gyönyörű szép kép. Aki ezt még nem látta, az mindenképpen jegyezze meg, hogy a napon körben sétáló, mi volt ez, delfin, vagy aranyszarvas, vagy nagy viták folytak az egyik levelezőlistán, hogy milyen állat az, ami ott a nap peremén látható. Biztosan aranyszarva van, az fix, de hogy miféle állat van alatta, az még lehet töprengeni. Ez két héttel ezelőtt készült a Balatonnál, megint csak égi és földi objektumok. A Tihany mellett egy rianás keletkezett a jégen, az ott fönn az égen, az ilyen mindenki tudja, hogy mi az. Az nem a nap, az a hold. Tehát ez egy éjszakai felvétel. Abban is érdekes, hogy a szerző ott áll a képen. Ez pedig a Tési fensíkon készült szintén éjszakai felvétel, ugye a hold a hamuszürke fénnyel, ha jól emlékszem a Jupiter, és ott lenn még a Merkur, amit viszonylag ritkán lehet elkapni. Ezek pedig a Tési fensík szélmalmai. Az egyikben az egyik túlélő versenyen eldugott bónuszunk még mindig. Ez pedig most olyan három kép következik, ami ugyanarról az objektum, ugyanarról a dologról három különböző kép. Az ősszel, amikor a hold elfette a Vénuszt, erről készült távcsöves felvétel. Ladányi Tamásnak a képén viszont egyszerre látszik megint a földi tája az égivel. Ott a Jupiter kicsit följebb, mellett a Vénusz éppen be akar bújni a hold mögé, ez itt pedig alul, ugye mindenki látja, hogy egészen más jellegű dolog ez itt a Balaton, déli part, északi part, ez a Kenesei magas partról készült, és ugyanennek a tájnak egy nappali fényben készült más jellegű felvétele pedig itt van. Ugye láthatóan egészen más, hogy kell visszafele lépkedni. Page up? Igen. Tehát ez a dolog egyszerre látszik ezen a közmenső képen. Mindenki érzi, hogy az égi meg a földi fizika egészen más jellegű dolog. Hát hogy is kell akkor ezt észlelni? Most lőjétek azt le. Akkor most már nyitom. Hallaszhat valamennyi? Akkor jó. Jó. Bonyolult a dolog. Azért, egy pillanat, itt most... Egy pillanat. Jó. Na hát akkor... Én is nagyon érzem ezt a visszacsatolást, nagyon gerjed. Hallani? Most jobb. De akkor szegények nem, vagy hallják? Hogy... Jó van, oké. Okay. Bocsánat. Micsoda szegregáció. Jó, No, hát akkor a látszat azt mutatja, hogy a Földön és az égen egészen más a fizika, és ez volt a története is a dolognak. Nagyon mást gondoltak, amikor az első fizikai vagy természettudományos világképek kialakultak. Mit is értünk azon, hogy világkép, milyen jellegű dolgokról van szó? Tehát hogy alakult itt az embernek a földi és égi dolgokról? Hűha. Így. Ezt fényesebbre cseréltük, aki tavaly a lángra fog kapni a fólia. Na mindegy. Hogy alakultak a világképpel kapcsolatos ismeretek? Mit is jelent a világkép? Hát a kezdetben sok apró ismeretet szerzett az ember a körülötte levő világról, és ezeket, hogyha megpróbálta egységes, rendszerezett és valamennyire érthető együttesbe szervezni, akkor beszélhetünk világképről. Miről szól ez? Hát ez a világkép. Arra a kérdésre válasz, hogy milyen a világ, és mindegyik esetben hozzátették azt, hogy miért ilyen. Tehát valami magyarázatot próbáltak szerezni. Hát először ugye összegyűjti az ember a tapasztalatokat, és aztán kiegészíti. Ezt a kiegészítést ezt részben fantáziának nevezzük, hogyha meg már elegáns, akkor elméleteknek. Többen ezeket azért nem bírják megkülönböztetni, még ma se. Ma is kaptam egy, hogy kell mondani, elméletnek nevezett fantáziát, 42 oldal. No. És ugye a fantázia az nem a tapasztalati tényeknek a leírására, hanem a miértnek a magyarázatára vonatkozik általában. És az okokat ugye honnan szerzi az ember? Hát részben a világon kívülről, tehát a tapasztalati körökön kívülről mindenféle forrás szellemét meg egyebeket magyarázunk. Miért tapadt el a forrás? Hát mert megharagudott a forrás szelleme. Miért romlik a forint? Stb. Meghalagudtak a Isten tudja kicsodák. Másrészt próbáljuk a világon belülről magyarázni ezeket a dolgokat, ezeket próbáljuk tudományos elméleteknek nevezni. Mindig az a kérdés egy ilyen világképpel kapcsolatban, hogy meddig, milyen körre terjed ki a tapasztalat, a kiegészítés, és ez a magyarázat. És az a empirikus tapasztalatunk, hogy ez a világkép, ez az ősembertől napjainkig egyre nő, egyre nagyobb kört ölelnek fel a tapasztalatok és a magyarázatok, és egyre komplexebb, egyre bonyolultabb lesz ez a kép, ami kialakul bennünk. Illetőleg van egy másik tendencia is, hogy egyre egységesebb és áttekinthetőbb. Mert nem sok elszórt mozaik, amiket egymás mellett, mint egy lexikon adathalmaz meg kell tanulni, hanem egyre inkább tudjuk egységben látni, legalábbis itt most az utóbbi néhány évszázadban ez a tendencia. Reméljük, hogy ez így megy tovább. De meddig tud nőni ennek a világképnek a terjedelme, a végtelenségig, vagy valahol van ebben határ, hát erről majd még lesz szó. Az ősembernek kezdetben sok egymástól független apró tapasztalata volt, és ezeket sok apró magyarázat. Mint mondtam, a forrás szelleme, a barlang szelleme, a medve azért haragudott, mert a medve szelleme is, és így tovább a kő nem akart úgy pattani, ahogy kellett, mert a kő szelleme megharagudott. Ezek egymástól független információk voltak. Mire terjed ki? Hát a közvetlen környezetre. Hegyek, folyók, erdők, kövek, állatok, növények, időjárás, betegségek, szaporodás, stb. Ilyen jellegű információk voltak. És ahogy gyűltek a tapasztalatok, azok egyrészt távolabbi, földrajzilag távolabbi objektumokról, emberekről, tájakról, népekről gyűltek, és plusz az emberek egy idő után felfedezték azt, hogy van a látható világnak egy olyan része, ami nagyon más, mint amit közvetlenül itt magukról tapasztalnak, és ez volt a csillagvilág. Ugye akkoriban még nem volt szó fényszennyezésről, és az ősember tábortűze az nem takarta el a tejutat. Ugye tegnap láttam ott a kiállítás bemutatón szó volt a fényszennyezésről, és ott mutattak olyan képeket, hogy Európa nagy részéről már nem látszik a tejút, és hogyha így megy tovább, akkor 2025-re már egyáltalán nem látni Európából a tejutat, mert olyan lesz a fényszennyezés. De az ősember idejében ilyen még nem volt, minden este, és tévése volt, tehát minden este az eget nézhették, és a csillagokban gyönyörködtek, és rájöttek, hogy az valami egészen más, másfajta szabályoknak engedelmeskedik, mint amit a Földön látunk. És akkor az a kérdés, hogy van-e kapcsolat a kétféle, egymástól független világ között, azt vették észre, hogy van kapcsolat, még pedig bizonyos értelemben egy irányú, hogy a nap járásából valahogy meg lehetett jósolni az évszakokat. Mindenki tudja, hogy a Nílus áradását meg lehetett jósolni a Siriusnak a keléséből, ezt rosszul tudjuk, mert nem a Sirius volt. Ezt már itt többször elmeséltem, hogy az egyik kedves tanítványom, aki fizikus és régész, és ezért mind a két dologhoz ért, kiszámolta, hogy annak idején nem a Sirius volt, hanem az Arcturus volt, az a bizonyos objektum, ami megjósolta a Nílus áradását, mindegy, az is egy égi objektum. Tehát ilyen jellegű kapcsolatokat észrevettek az emberek, és aztán kiegészítették, itt jön az, hogy nem csak a tapasztalatok, hanem a kiegészítés is hozzájárul, azt mondták, hogy hát akkor nyilvánvalóan a csillagok befolyásolják az ember sorsát, mégpedig nem csak ilyen közvetetten, hogy amikor az egyik csillag itt van, vagy ott van, akkor árad a Nílus, és attól lesz nekünk jó vagy rossz termésünk, hanem közvetlenül beledumálnak a csillagok az egyes ember sorsába. Hát ez egy hamis kiegészítés volt, és ez, hogy kell mondani, az emberi hülyeség következtében ez még ma is él, ez a hiedelemrendszer. Ez a világkép ez valahogy így nézett ki, hogy teljesen két különböző részből állt, egy földi meg egy égiből. A földi az egyre táguló volt, ahogy egyre nagyobb területre szereztek tapasztalatokat, és az égi szféráról vett ismertek, meg nem nőttek, legalábbis terjedelmében. Hát mindenki ugyanannyi csillagot látott, azt a pár ezeret, amit lehet látni, hogy nem voltak ilyen szemkiegészítő távcsövek, meg egyebek, az egyik ősember generáció, meg a későbbiek is ugyanazt látták az égen. Viszont egyre több tapasztalatot gyűjtöttek arról, hogy miféle égi jelenségek, miféle földi eseményekkel vannak korrelációban, melyik mire hat, ezt kiokoskodhatták. Tehát ilyen egyirányú hatásokat láttak, olyasmit viszont nem, hogy a földi események megváltoztatják az égi dolgokat. Tehát egyirányú volt a kapcsolat. És akkor fölmerült persze mindig a kérdés, hogy mi van ott, ahol még ameddig nem terjed ki a közvetlen tapasztalat, mi van a határokon túl. És akkor milyen jellegű válaszok születhettek? Hát ugyanaz. Ott is vannak hegyek meg emberek, esetleg nagyobbak vagy más színűek. Lehet mondani, hogy kicsit másképp van, például a kutyafejű emberek élnek túl a hegyeken, nem menj oda kisfiam. Aztán lehet azt mondani, hogy valami egészen más van a határokon túl, például a mennyország meg a pokol. Hogyha nagyon messzire megyünk, akkor elérkezünk oda, ahol valami nagyon másféle világgal találkozunk. És azt is lehet mondani, hogy ott a semmi, elérkezünk a világ végéhez, aztán azon túl nincs semmi. Amikor már nem csak meseszinten gondolkodtak erről a dologról, hanem már tudományosan is próbálkoztak, akkor már rögtön elkezdtek vitatkozni az, hogy létezik-e a semmi. Ez azóta is a filozófiának az egyik kedvelt témája, és ilyen vastag könyveket írnak róla, hogy van-e a semmi, vagy nincs. És egy idő után az ember elérkezik egy többé-kevésbé tudományos rendszerhez. Ez egy ókori térképnek, ahogy kell mondani, kézzel kopizott másolata. Körülbelül így nézett ki a görögök idejében egy térkép. Ugye mit lehet mondani? Hát először is, ez azóta is jól bevált dolog, magukat rajzolták a világ közepére, ugye Athéna Parnassussal azon a Parthenonnal van a világ közepén. A környék az viszonylag stimmel. Tehát ez a rész, ez egészen jól le van rajzolva a térképen. Ami távolabb van, azt már kevésbé jól ismerik. Ugye a Fekete-tenger partvidékén voltak görög települések, a Duna-delta még viszonylag jól megvolt. Az ember azóta is felháborodik, hogy egészen a késő középkorig a Dunát így egyenesen rajzolták meg, és pont Magyarországon ez a nagy Dunakanyar meg ez a rész, ez hiányzott, még az 1700-as évek elején is hiányzott a térképek. Ugyan már ott a barbár vidékek kék vonal, aztán jó van. Még inkább látszik, hogy ezek a folyók, amik ide folynak, azt se tudták, hogy van itt a Kaszpi-tenger, a Perzsajből, mert hát nem tudtak akkor még bemenni a repülőkébe, vagy a hajók, mert nem volt összekötve legalábbis a térképen az óceánnal, és viszonylag vázlatosan voltak, tudták, hogy van két folyó, hát berajzolták a két folyót. És a távolabbi részeken ott már ilyen furcsa dolgok voltak, oda voltak rajzolva a kutyafejű emberek, hát valaminek arra fele is kell lenni. És az egészet aztán körbevette az okeánosz. Mi is ez? Hát ez már egy ilyen földrajzi jellegű világkép, aminek, ahonnan közvetlenül vannak ismeretek, ott viszonylag jó is megbízható. A többiről nyilván nem fényképeket meg GPS koordinátákat hoztak, hanem meséltek az utazók, hogy és akkor három napig hajóztunk és találkoztunk a griffmadárral, aztán utána kikötöttünk Indiába. Szóval ilyen jellegű információk alapján rajzolták meg ezeket a távolabbi dolgokat. Amikor az ember egy ilyennel találkozik, akkor, hogy kell mondani, egy kicsit magába száll, és azt mondja, hogy körülbelül ilyenek a mi mostani képeink is, csak hát erősebb technikával készülnek, távcsövek, stb. Vannak. A középső környezetünket viszonylag jól ismerjük, viszonylag megbízható, de minél távolabb megyünk, annál kevésbé bízhatunk meg az információkba. Akik itt követték az utóbbi 10-15 évnek a csillagászati és asztrofizikai fejleményeit, azok tudják, hogy milyen jellegű változás történt. Hát erről majd részletesen lesz szó egy-két előadásban, hogy a jelenlegi információk szerint az az anyag, amiből mi vagyunk, és amiről 10-15 évvel ezelőtt az ember úgy beszélt, hogy a világegyetem anyaga, az a jelenlegi információk szerint a világegyetem anyagának összesen 4%-a. 20-valahány százalék az a sötét anyag, amiről azon kívül, hogy sötét és anyag, azon kívül nem túl sokat tudunk, de lefényképezni már lefényképezték, de nem tudni, hogy mi az. És a 70-valahány százaléka pedig az, aminek nevet adtunk, sőt, nagyon gyönyörű nevei vannak, hogy sötét energia, meg quintessencia, meg mindenféle, ilyesmi, de gőzünk sincs, hogy mi az. Ez körülbelül ilyesmi, hát ide rajzoltunk valamit, és most egy kicsit másképp rajzoljuk, ami ott van. Hát nyilván oda kell rajzolnunk, mert szép kerekvilágképet akarunk magunknak alkotni, földrajzilag is, geometrialag is, meg fizikailag, hát nehogy már csak azt mondjuk, hogy a világ az sok mindenből áll, abból 4%-ról fogok beszélni, a többit megképzeljétek el magatoknak. Hát ezt nyilván nem lehet mondani, hanem kell mondani valamit, hogy is az a 75% mi az? Az a sötét energia, kisfiam. Jól van, papa, akkor már tudom, hogy mi az. Nyilván nem tudom, de valami így módon járunk mi is el. Hát be kellett valahogy fejezni a térképet, körbe rajzolták az okeánosszal. Szóval tessék ilyesmire gondolni, amikor ma az ember az egész világegyetemet átfogó nagyvilágképekről és tudományos ismeretekről beszél, az is ilyen jellegű legalábbis minőségileg. Persze sokkal nagyobb a kép. És akkor el lehet töprengeni azon, hogy na jó, de mi van azon túl? Hát itt van körbe az okeánosz. Idáig tartott ugye az ismeretanyag, aztán a kiegészítések, híreknek, ennek-annak a beépítése. És akkor most jönnek a spekulációk. Mit is mondtak? Hát jó, körbe van az okeánosz, és azon túl mi van? Hát ott van nyilván a világ vége. Mivel ott lefolyik az óceán. Kolumbusz matrózai még ettől féltek, hogyha túl messzire távolodnak Európától, akkor elérik a világ végét, és így leesik a hajó. Most a múlt héten láttam valamelyik karib-tengeri kalózfilmben, ott tényleg le is estek a világ végén, és kiderült, hogy alulról hajóztak utána tovább az óceánon. Ez nem érdekes dolgok voltak, de még közben volt egy ilyen nagy esés, és elsötétült a kép, tehát ott nem volt részletezve az átfordulás. De ha már ilyen a világ, akkor rögtön megkérdez az ember, na jó, de hát mi tartja ezt? És akkor mi tartja? Hát nyilván négy elefánt, ahogy ezt az indiaiak mondták. És mi tartja a négy elefántot? Hát a négy elefánt az egy nagy teknősbékánál. Na mi történik a teknősbékákkal? Hát a teknősbéka biztos az óceánban, a szuperóceánban úszik. Na de mi van a szuperóceán széle? Más verziók szerint a teknősbéka egy másik teknősbékánál, és akkor így lehet lefele építgetni. Nemrég jelent meg egy olyan ismeretterző, ami ezt a hasonlatot emlegeti ellendően. Én véletlenül nem az első oldalon kezdtem olvasni, hanem a 20-valahányadikos állandóan a teknősbékákról volt szó, és akkor kénytelen volt az ember visszalapozni, most többé, mi is ez a szépen részletesen kibontott hasonlat, ott le volt rajzolva egymás alá sok-sok, és kérdés az, hogy van-e végső teknősbéka. Azt is lehet mondani, ez is egy érdekes mondani, hogy onnantól kezdve végtelen sok teknősbéka van. Hát lehetne azt is mondani, hogy az óceán, akkor az ott újabb elefántok, szóval lehetne bonyolítani. Nyilván ennek nincs semmi tapasztalati alapja. Senkinek nem merült fel a fejében az a gondolat, hogy meg kéne ismerkedni közelebbről azokkal az elefántokkal, vagy esetleg rábeszélni őket, hogy dobják le az óceánt a hátukról. Szóval ez nem tartozott egyrészt a empirikus tapasztalatba, másrészt a manipulálható tapasztalatba. A természettudomány az nagyon hamar összefonódott a gyakorlati alkalmazásokkal, sőt a legtöbb természettudományi ág a gyakorlati alkalmazásokból nőtt ki. Tehát előbb voltak például a fém megmunkálással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok, és abból nőtt ki aztán később a elméleti fémtan, meg kémia, meg kristálytan, meg minden, ami hozzátartozik, és így utólag lehet belőle egyetemi vizsgát tenni. De ma már az elméleti alapkutatások eredményét próbáljuk a gyakorlatra alkalmazni. Hát, ha valaki ezt elméleti alapkutatásnak tekinti, akkor ugye az elefántok és a teknősök kölcsönhatásáról kéne cikkeket írni. És hogy lehet ezt manipulálni és felhasználni arra, hogy a világot egy kicsit jobbá tegyük, erről nyilván nem nagyon volt akkoriban szó. Mindenesetre ez egy olyan világkép volt, ami önmagában, hogy kell mondani, így mesélhet. A közepes timmelt. Ezt nem kell erődeinket ezért hibáztatni, hogy keveset tudtak a világról, és hülyeségeket beszéltek. Amit jól tudtak, azt jól meg is fogalmazták. Amúgy ezt a technikát, ami itt le volt írva, ezt ma nagyon rafinált módon és szándékosan alkalmazzák az áltudományos könyvek, cikkek írói. Közismert tényekből indítanak. Hát ott van a világ közepén Görögország, ilyenek a partvonalak. Jé, tényleg, milyen igaza van, ez biztos ért hozzá, akkor az is igaz lehet, amit a továbbiakon biztos, azt is jól tudja, hogy pont 4 elefánt van, és nem 5. Tehát, hogyha megfelelő ismert és általam is ismert tényekkel indítják a szöveget, akkor hiszek neki, és elhiszem azt is, ami már nincs alátámasztva a tényekkel. Amikor ilyeneket olvasok egy könyvben, hogy Dirac felfedezte, vagy Dirac kiszámolta 1930-as években a mágneses monopólust. Úgy van. Én is utána számoltam, kiszámoltam, megolvastam a cikket. Akkor ebből következik az, hogy ha létezik a mágneses monopólus, akkor esetleg az is mozoghat így meg úgy. Hát ha fene tudja, ha létezik, akkor mozoghat. Persze, ez még tudomány. De ahogy vannak elektromos vezetők és szigetelők, úgy akkor vannak mágneses szigetelők. Hát ezt már a fene tudja, mert biztos, hogy egyformán mozognak. De ugyanúgy kijelentő módban egymás után jönnek ezek a mondatok. És mint tudjuk, az üveg az vezeti a mágneses monopólust. Hoppá, ezt meg honnan veszi? Az olvasó szépen olvassa egymás után ezeket a mondatokat. Az elején még ismert, és akár utána nézhet az ember a neten, és ott van a Diracnak a cikke. Komoly ember, Nobel-díjas. És akkor a végén már szintiszta, kisújjból szopott marhaságok vannak. És nem lehet észrevenni, hogy hol van az elugrás. Hogy hol van a határa az ismert és az ismeretlen, és a elképzelt, illetve a szándékosan odahozadott tényeknek. Tehát tessék erre vigyázni, hogy ez a lekerekített és komplettített világkép, ez a legtöbbször ma már nem a tudományos kíváncsiságnak, hanem a komplett hazudozásnak és legfőképpen üzleti célú hazudozásnak az eszköze lehet. No, nézzük meg, hogy milyen további lépés történt. A görögök rájöttek csillagászati alapon, ugye mindenki tudja, hogy a Föld gömbölyű. Ezt annak idején az iskolákban is tanították, aztán később elfelejtették, és a középkor után újból fel kellett fedezni. És akkor ehhez jöttek hozzá extra információk. Ma úgy fogalmaznánk, hogy elkezdődött a fizikának meg a kémiának az alapjainak a kidolgozása, ők ezt még úgy nem mondták külön, természetfilozófiáról meg ilyesmikről beszéltek. Tehát például ilyen jellegű tapasztalatok, hogy a kő az lefelé esik, ezt mindenki látja. A görögök megtették azt az általánosítási lépést, amit jóval később a közemberek jelentős része nem tudott megtenni, és nem akarták elhinni, hogy a Föld gömbölyű, mert akkor akik alul vannak, azok bizonyára így kapaszkodnak és le akarnak róla esni. De a görögök rájöttek, hogy ezt úgy kell megfelelő módon általánosítani, hogy a kő a Föld felé esik, és akkor kialakult egy ilyen gömbölyű földközéppontú világkép. Ezt most megpróbálom, mert itt még szebben le van rajzolva, kapcsoljunk át oda. Ott van középen, igen, tessék. Nem tudom, mennyire látszik. Ez itt a görögök fizikája és kémiája, legalábbis valamennyire szemléltesen. Ez nagyon vibrál. Mindenne, hogyha egy ilyen lézerrel mutogatnék, abban látszik valami? Aha. Hát egérrel ez elég nehéz lesz. Na jó, mutogassunk egérrel. No, hát ugye a görögök azt mondták, tekintsük ezt a kémiájuknak, hogy négy őselem van, föld, víz, levegő, tűz, ezeknek mindenféle alaptulajdonsága, hogy száraz, meg hideg, meg meleg, meg nedves, ezeknek a kombinációi. Ebből tevődnek össze ezek az őselemek, és ráadásul ebben a sorrendben, hogy föld, víz, levegő, tűz, ebben a sorrendben egyre könnyebbek. Hát hogyha ma úgy mondanánk, hogy a gravitáció, tehát a súly lefelé húzza, akkor nyilván a legnehezebb dolgok vannak itt alul. Hát itt van, amit mi földkéregnek hívunk. Fölötte ott van a víz. A fölött a levegő. És még följebb, hát ott már nincs semmi. Az objektumok, azok bizonyos helyen szeretnek lenni. Van nekik természetes helyük. Ezt tekintjük az ő fizikájuknak. Mit mond a mai fizika? A testeknek a természetes állapota az egyenes vonal, egyenletes mozgás. Ahhoz kell külső behatás, erő, hogy ettől eltérítsük őket. A görögök ezt még úgy gondolták, hogy a testek természetes állapota a nyugalom. Hát, hogy kell mondani, ezt a köznapi tapasztalathoz a görögök álláspontja közelebb van. Galilei idejében sokat kellett ezen veszekedni, meg anyázni, ugye, hogy Galilei az egy szabad szájú volt, tehát egyszerűen nevetségesítette azt, aki nem értette vele egyet, és akkor ezek után a többiek azt mondják, ja persze, én is azt mondom, csak hogy nem figurázza ki őket is, és egy idő után ez így elterjed, azóta mindenki elfogadja azt, hogy a testnek természetes állapot az egyenes vonal, egyenletes mozgás, de a köznapi tapasztalat nem azt mutatja, ha meglömöm a testet, előbb-utóbb meg fog állni. Erős absztrakciós készség kellett ahhoz, hogy az emberek rájöjjenek, hogy ez egy másodlagos effektus, a súrlódás állítja meg a testeket. Görögök azt mondták, hogy a természetes helyükön szeretnek lenni a testek. Két okból van mozgás, mert elmozdítottuk őket a természetes helyükről, és vissza akarnak menni. Tessék megnézni, itt van egy kő, amit fölemeltünk. Hát leesik, persze. mert nem ott a helye, hanem itt lenne, ahol a kőszerű dolgok vannak. Még ha beejtem a vízbe, akkor továbbra is leesik, mert a víznek az aljára. Ha egy buborékot leteszek a víz alá, az följön, mert itt van a tetején, fönn a légnemű dolgok között van a helyük. És itt van ha tüzet rakok, mondjuk itt a szigeten a víz alatt nehéz, akkor a tűzlángja mindenki látja, hogy ide fölfelé törekszik, mert fönn vannak a legkönnyebb tűznemű dolgok. Ez itt egy sarki fény akar lenni. Nem repülőszőnyek, tehát az, mint látjuk, ott fönn van. Az ilyen égi dolgok, mint az üstökösök, hát nyilván az is tűzből van a nap, meg a hold, meg a csillagok. Az, hogy a hold sajtból van, ez egy későbbi fejlemény. Tehát ezek mind fönn vannak az égen, mert ott a könnyű dolgoknak ott a helye. És ha földön tüzet gyújtunk, ez föl akar menni. Tehát ez a kémiának nevezett ismerethalmaz, meg ez a fizikai, és ez meg a, hogy kell mondani, természetleírási vagy földrajzi jellegű ismerethalmaz, ez logikai kapcsolatban állt egymással, aki ezt jól megértette, megtanulta, az ezt megnyugtatónak ismerte. Hogy lett ebből csillagászati tapasztalat? Ha még hozzátesszük ezt az egészet, azt az információt, hogy a föld gömbölyű, akkor ezt az egészet le tudjuk így rajzolni, hogy középen van a kőből levő föld, itt körülötte van a vízből levő szféra, aztán az, amit légkörnek nevezünk, és ezek a tűznemű dolgok itt kicsit feljebb helyezkednek el, és itt kezdődik az, amit már régi fizikának hívunk, amit egészen másnak. Ugye ezek a testek, ezek akkor mozognak, ha kimozdítottam őket a természetes helyükből, és szeretnének visszamenni, a vizet kijöntöm a kancsóba, az is lemegy, vagy pedig, hogyha valami extra erőhatás éri. A ló húzza a szekeret, ezért a szekér mozog. Amikor az ember dobja a dárdát, addig, amíg fogom és így hajítom előre, addig minden oké. Okay. A görögök késhegyre menő vitát folytattak arról, hogy mi történik, amikor elengedem a dárdát, miért repül tovább. Olyan ötleteket okoskodtak ki, hogy mögötte, akkor onnan eltűnik a levegő, ott akkor odébb ment a dárda, mögöttet vákum van, beáramlik a levegő és löki előre. Tessék elképzelni, mennyi szellemi erőfeszítés kellett ennek a kiokoskodásához, mert az, amit mi mondunk, ne nevessünk rajtunk, hát akkor ez volt a természetes világkép, amit mi mondunk, hogy azért megy tovább, mert megtartja az impulzusát, mert az a természetes állapota, azt kéne megmagyarázni, hogyha nem csinálná, hogy miért áll meg, mert extra erőhatra sorod-e, stb. Ez egyszerűen egy másfajta kiinduló álláspont, és ezért akkor ők másképp, más tartottak megmagyarázni valónak, és más tartottak magától értetődőnek. Tehát a földi fizika az ilyen volt, a nyugalom, és extra erőhatásokra történnek dolgok. A fizika alá nem tartoztak be az élőlények. Azt, hogy a madár repül, azt ők is tudták, hogy az, hogy kell mondani, nem tűzszerű objektum a madár, mégis fönn van, és nem esik le, de hát az élőlény, annak valami más, nem azt mondjuk, hogy biofizikája van, hanem egyszerűen nem a fizika hatásköre, hát ő neki, hogy kell mondani, úgy akarja, és azért repül, szóval az valami más magyarázat dolog. Na, hogy néz ki ez a dolog itt az egész világképben? Körbe ezek az égi objektumok nem egyforma távolságban helyezkednek el a Földtől, hanem bizonyos szférákra helyezték el őket. Ugye ez már azért kellett, hogy a mozgásukat is meg tudjuk magyarázni. Miért mozognak ezek? Hoppá, itt más fizika érvényes. Nem az a fizika, az a természetes földi fizika, hogy az objektumoknak meg kell állni, hanem ezek szépen mennek körbe. Legkívül itt volt a csillagok szférája, csillagokat egy ilyen nagy gömbre elhelyezték. A méretarány az körülbelül ilyennek volt elképzelve, tehát nem arról volt szó, hogy itt a Föld egy picike, és akkor körülött a marha nagy naprendszer, aztán jó messze a csillagok, hanem nagyjából ilyen, mondjuk ilyen tízszeres, százszoros faktorok voltak a Föld átmérő, azt ők megmérték, tehát tudták, hogy stadionban vagy mi a csoda volt a mértékegységük, abban kifejezve mekkora a Föld. De hogy ahhoz képest milyen messze vannak a bolygók és a csillagok, hát arról egészen furcsa elképzeléseik voltak. A hold távolságát azt jól ki tudták számítani. Volt olyan görög csillagász, aki még a napot is viszonylag jól megbecsülte, de az egész objektumnak a méreteit, a legkülső szférának a méreteit azt nagyon nem találták el. Na és ugye a mozgásról pedig azt kellett tudni, hogy látjuk, a legelső képen tessék emlékezni, ha valaki szépen kifekszik az ég alá, akkor látja, hogy mennek körbe, egymáshoz képest nem mozdulnak el, viszont a nagy körpályán járnak az égitestek, hát akkor azt lehet mondani, hogy ott másfajta fizika, másfajta mozgástörvények vannak érvényben, az az égi szabály, hogy a legtökéletesebb égi szférában levő objektumok, a legtökéletesebb geometriai objektum a kör mentén járnak körbe, örökkön örökké. Ez a kép, ez ugye még nem is olyan régen még így módon élt, hiszen az ember tragédiájában is be van fejezve a nagy mű. Igen, a gép forog, gép forgása az, ami az alapvető működése, és az alkotó pillanat, a gép az magát, ami évmilliókig eljár tengelyén, megy körbe-körbe, ahhoz nem kell se olajozás, se a kerékfogóítása. A Földön egészen más a fizika, mint az égen. Tehát ez volt ez a kép. Ha az ember belegondol, akkor a mai köznapi életben viszonylag kevés olyan jelenséggel találkozunk, ami nem fér ebbe bele. Tehát, hogyha egy elvetemült, agresszív és szadista pedagógus ezt kezdeni tanítani gyerekeknek, akkor elég sokáig eljuthatna ennek a képnek a segítségével, amíg a gyerekek olyat mit tudnának mondani, ami ebben nem fér bele. Hát legelsősorban nem fér bele az elektromosság és az ezzel kapcsolatos dolgok, a mobiltelefon, meg a televízió, meg ilyen jellegű tapasztalatok, azok nem férnek ezzel össze, de ha maradnánk a mechanika, meg a ilyen egyszerűsített kémiának a körében, akkor viszonylag kevés dolgot lehetne látni. Hát a repülőgép az például, hát erre az kemény, kőből van, fönn van, hát miért is van fönn az éken, ez például ilyesmi lenne. A űrállomást nem látni szabad szemmel, azt ki lehetne dumálni, hogy az tűzből van. Tehát ez volt az a kettős világkép, ami mit is jelent? Önmagában külön megmagyarázta az eget, külön megmagyarázta a földet, a földi tapasztalatok azok összhangban voltak a helyi jelenségek leírásával, fizikával, kémiával, és ebben úgy lehetett hinni, ezt ugye el lehetett fogadni. Na most milyen extra információk kellenek még ehhez? Mi van itt, túl a csillagokon? Nincs ott sem. De lehet azt mondani például, hogy ott van a Mennyország. Amikor a görögök örököseként a Római Birodalom bukása környéki zűrzavarok után a kereszténységnek a világképe megerősödött, akkor később minden további nélkül át tudta venni ezt a görögöktől örökölt kozmológiai világképet, és azt tudták mondani, hogy jó, hát ez egy szép modell, ilyennek teremtette az Úristen a világot, és hát például ott, ahol éppen itt nincs semmi, mondjuk ott van a Mennyország. Hogy itt mi van, hogy vannak ide tett a poklot, ugye középre például a Dante-nél le kell menni a föld alá, és ott megtaláljuk meg is ette az egeret, nem, a poklot. Na, tehát ebbe a képbe belefért egy későbbi, egészen más ideológia, mint ami a görögöknek volt, de ezzel a képerőszakban volt. Ugyanígy ez lehetett időben véges vagy végtelen. Eredetileg ez egy olyan világ, ami ez nem kellett időkorlátot tenni, ez eljár a tengelyen időtlenül. De természetesen mondhatjuk, hogy ezt valamikor valaki megteremtette, összerakta. Ahó, itt már nincs hely. Ott kint még van. Ja, akkor bocsánat, akkor hajrá. Ja. No, tehát lehetett azt mondani, hogy ezt valamikor összerakták, mint egy gépet, és valamikor szét fogják szedni a utolsó ítéletnél, és akkor lebontják, mint a spektrum sorozatban a stadionokat. Tehát valamikor az egészet szét lehet szedni, ez nem befolyásolja a közbenső működését. Éppen ezért ez a modell, ez belefért a következő pár ezer évnek a világképébe. Akkor most megint térünk át ide, azt kapcsolod le. Nem, ez is. Tehát ez az a kép, ami az előbb ott kerekebb körökkel le volt rajzolva, és a következő fordulatot Kopernikusz jelentette. Ugye Kopernikusz az bizonyos értelemben nagyon konzervatív ember volt, és nem ismerte életében publikálni a forradalmi nézeteit, nehogy már valaki számon kérje rajta, és csak halála után jelent meg a dolog. És Kopernikusz egy olyan képet alkotott, ami ehhez nagyon hasonlít. Tehát ő matematikai alapon okoskodta ezt ki, hogy egyszerűen az égi mozgásoknak a finomabb részleteit, ami ugye a görögök már kiokoskodtak, azt kevesebb macerával, kevesebb előfeltevéssel lehet megmagyarázni, hogyha ő úgy módosítja a képet, hogy beteszi középre a napot. Mindjárt mutatom azt is, hogy vetesszük a napot. Ugye az ő alapkönyve a égi pályák forgásáról szólt, és a forgás az latinul revolúciót jelent, és ebből lett aztán a nem a forgást, hanem a felfordulást jelentő revolúció, forradalom kifejezés. Tehát mi mondhatjuk, hogy ő neki forradalmi nézetei voltak, ahol csak egyszerűen az égi szféráknak a forgásait akarta leírni. Hát mit csinált? Ugye ez a kép, ez nagyon hasonlít az előzőhöz, csak az a különbség, hogy nem a Föld van középen, hanem a Nap. De a körülötte levő bolygópályák azok ugyanolyanok, az, hogy a Hold a Föld körül kering, azt azért nem lehetett elmagyarázni, másképpen a Napot kellett maradnia, ez egy kicsit rongálja a szimmetriát. Később, amikor Galilei rájött arra, hogy a Jupiter körül is kering valami, akkor már kiderült, hogy a Hold az nem olyan kivételes. Viszont kívül az egész körül még most is ott van a csillagszféra, ami ugyanúgy lezárja az egészet, és itt még mindig nincs semmi. Ezeknek a pályáknak a finom részleteiről szóltak a Kopernikusznak a technikai jellegű megállapításai. Ugye abban most nem menjünk bele, hogy ilyen apróságok voltak, hogy nem pontosan centrikusan kellett elhelyezni a köröket, hanem egy kicsit odébb, és akkor egyik kör a másikon mozog, és így tudták kimagyarázni azt, amit mi később a ellipszis pályákkal könnyebben tudtunk magyarázni. Utólag mondhatjuk azt is, hogy Kopernikusz tulajdonképpen Fourier sorba fejtette az ellipszis, de hát ezt azért inkább nem mondjuk. Szóval ilyenekkel foglalkoztak. Akkor ez a kép nem nagyon különbözik az előzőtől. Az egy technikai dolog, hogy mi van középen. De azért mégis megtörtént olyan értelemben a gondolati forradalom, hogy a Föld az most már nem a világ közepén. És a mi témánkhoz illően, ez pedig azt is jelenti, hogy nincs most már semmi oka annak, hogy a földi fizika más legyen, mint az égi. Addig, amíg a Föld a világ közepe, akkor el lehet mondani, hogy innentől idáig a világ centrumától eddig terjed az egyik fajta fizika, és azon túl a másik fajta fizika. De hogy a világ centrumától itt a Schlehen, a bal sarokba, a pitvarba, itt legyen valami egészen más fizika, miközben mindenhol már máshol a másik, hát ezt már kevésbé lehet érezni. Tehát ez a kicsiny világkép módosítás, ez már magába foglalta azt a lehetőséget, hogy megpróbálják az égi és a földi fizikát egyesíteni. Még nem voltak rá közvetlen tapasztalatok, hiszen továbbra is egészen láttunk az égen, mint a Földön, de ez a logikai lépés már lehetővé tette azt, hogy később a kétféle fizika egyesüljön. Másrészt Kopernikus megtette ezt a lépést, és innen már jönnek, ahogy beszéltünk a világképekről, a tények után jönnek az értelmezések. Az egyik értelmezés az középkori és király, ő Kopernikus maga ezt mondta. Miért is került oda középre a Nap? Hát mert ő a mindenség királya. Hát tessék ránézni, ő a legszebb, legfényesebb, legragyogóbb, valódi királyi fenség, megérdemli a világétem közepének a trónját. Hódoljunk neki. Ő a mindenség uralkodója. Ez volt ugye egy ilyen új képet meg kell magyarázni, ideologizálni, el kell mondani a hatalmasoknak, hogy ők is érezzék, hogy ezt kell támogatni, ilyen kutatásokra kell pénzt adni. Hát akkor nyilván ez a dolog működik. A másik viszont éppen kialakul újkornak a demokratikus felfogásába az illet bele, hogy na jó, hát eddig azt hittük, hogy én vagyok a világ közepén, na én nem vagyok, de akkor te se vagy, meg ő se, meg senki, a világnak nincs közepe. Ez jobban megfelel egy ilyen újkori demokratikus felfogásnak, és ezt a lépést Giordano Bruno tette meg, tisztán filozófiai alapon, tehát nem csillagászati vagy földi fizikai tapasztalatok alapján. Minden esetre ő ezt mondta, hogy a világnak nincs közepe, és mivel akkoriban még a geometria ott járt, hogy ebből logikailag az következett, hogy a világnak végtelennek kell lenni, mert egy véges objektumnak van közepe, ma már tudjuk, annyit ugye a geometria már alakult, hogy sokkal cifrább geometriákat is el tudunk képzelni, olyan objektumokat, amik végesek és még sincs közepük, de akkor azt mondták, hogy ha nincs közepe, akkor a világ végtelen. Giordano Bruno megtette ezt a lépést, és azt mondta, hogy a világegyetem végtelen, és ami ebből következik, ezt azért hívják kopernikuszi elvnek, mert az emberiség hálátlan. Kopernikusz egészen mást mondott. Bruno erre nagyon büszke volt, versben is megírt, hogy légben szárnyaimmal büszkén járó kristályjégbolt nem szab nekem határt. Eltörölte azt a kristályjégboltot, amire a csillagok fel voltak szegezve, és azt mondta, hogy a világ olyan, egyenletesen be van pöttyözve csillagokkal, amik mindenhol olyanok, mint a mi naprendszerünk. Tehát mindenhol vannak csillagok, és a csillagok azok olyanok, mint a nap. Tehát a nap is csillag. Ezért akkor most már nem csak a Földet taszította le a világ középpontjában, hanem a Napot is megfosztotta az egyeduralkodásától, a hercegségétől, itt köztársaság van, és minden csillag egyforma. És ráadásul még azt a extra általánosítást is megtette, hogy minden csillagnak vannak bolygói, és mindegyiken ott állnak a kis zöld emberek, akkor még nem zöldnek gondolták őket. Jó, tehát minden bolygónak vannak, vagy minden csillagnak vannak bolygói, és mindenhol vannak lakók. Ez megint egy olyan elképzelés, hogy az 1930-as években Budapesten megjelent egy Élet a csillagokon című komoly tudományos könyv, amely részletesen leírta a Merkur lakók, a Vénusz lakók, a Mars lakók, a Jupiter lakók és a Nap lakóknak a tulajdonságait, mit esznek, mekkorák, hány lábújuk van, Isten bizony le van írva, és milyenek a szexuális szokásaik. És ezt a fizikai környezetükből kiokoskodtak. Tehát az, hogy mindenhol vannak lakók, meg egyebek, ezt innen lehet származtatni, hogy kell mondani, a túlzásba vitt demokratizmus. Szóval azért a világ az nem annyira egyforma, kicsit unalmas is lenne, ha mindenhol lennének így lények. Mit láttunk? Hát ezt láttunk, és láttunk messze pöttyöket. Bruno ezt innen hirtelen tapasztalatból általánosított, lényegében a végtelenig, sőt, hát ugye őnek kellett bevezetnie a végtelent. Milyen előnye van ennek? Hát egyrészt egy végtelen világnál nem lehet föltenni a kérdést, hogy mi van a határán túl, mert nincs neki széle, hogy tovább menjünk. Nem kell kitalálni teknősbékát, meg elefántokat, meg szuperóceánt a teknősbéka alá, és újabb teknősbékákat. Másrészt egy kicsit unalmas egy ilyen világ, hogy hát megyünk, és ugyanazt látjuk még egyszer, meg még sokáig. Másrészt egy ilyen világról is azt is mondhatjuk, hogy időben végtelen, de mondhatjuk azt is, hogy véges időben, tehát ezt is lehet teremteni egy ilyen csettintéssel, mert miért ne? Kikapcsolom, bekapcsolom, és ott van az egész, de azt is lehet mondani, hogy ez időben is végtelenül létezik, mindörökké megvolt, és mindörökké meg is lesz. És akkor az időbeli határokkal sincs gond. Az én kislányom 3 éves korában kérdezte meg, hogy de azonnal mondd meg, hogy mi volt az ősrobbanás előtt. Hát ilyen gondok egy ilyen modellben nincsenek, hogy mi volt előtte, hát nem volt neki eleje, én mindig itt voltam. Nem is lett belőle fizikus jogász lett. Nem. Mindenesetre ezt a képet Bruno filozófia alapon bevezette, 1600-ban meg is égették érte. Ezt a világképet 1970-es években nekem még tanították az iskolában, még vizsgázni kellett belőle. Holott már az 1910-es évek óta tudjuk, hogy nem így volt, de hát mint tudjuk, a magyar iskolarendszer az, hogy mondjam, a teknősbékánál meg az elefántnál is lomhában szokott alkalmazkodni az új tényekhez. Tehát ez nagyon jól bevált ez a világkép. Csillagászatilag következő. Ez egy jól működő csillagászati kép volt, de mint kiderült, ellentmond a fizikának. Milyen fizikának? Hát láttuk, hogy az ókori görög világkép az akkori fizikával jó összhangban volt. Ugye az előbb már beszéltem arról, hogy közben az, hogy a Földet letaszítottuk a világegyetem középpontjából, ez lehetővé tette annak a elfogadását, hogy hát ugyanaz a fizika érvényes a Földön és az égen is, csak a megnyilvánulásai mások. Tehát az alaptörvények ugyanazok, csak valahogy másképp jelenik meg. Ez Galilei kezdte, mondom, azzal a tapasztalattal, amit most itt ünneplünk, hogy megnézte a Holdat és észrevette rajta a hegyeket, észrevette, hogy a Hold az olyan anyagból van, mint a Föld, kövekből van, és ezek szerint akkor nyilván alkalmazhatók rá a földi fizikának a törvényei, a köveknek a törvényei. Egyebek között az, hogy a köveknek le kéne esni, de a Hold láthatóan nem esik le. Következő lépés az volt, hogy Newton rájött, hogy a Hold leesik. A Hold is szabad esésben van, de mivel megfelelő módon megy, ezért ez a szabad esés az nem ér véget, és éppen azért kering a Föld körül, mert a folyamatos szabad esése, Newton le is rajzolgatta, talán többen látták azt az ábrát, hogy nagy hegyről ágyúval lövünk, egyre nagyobbakat lövünk, és akkor végül körbeér az ágyugolyó, és eltalálja az ágyusnak a fejét hátulról. Tehát ilyen ábrával magyarázta el azt, hogy a keringés az ugyanaz. Valamelyik ábrámon itt talán le is van rajzolva Newton, amint ezen gondolok a saját egy pillanatra. Igen, itt van. Tehát Newton volt az, aki az ég és földi fizikának az egységét létrehozt. Azt szokták mondani, hogy észrevett, hogy a fejre eső almának a mozgása és a holdnak a mozgása az ugyanazon törvényekkel írható le. Az egyik erő és a másik erő az ugyanaz az erő, csak hát át kell számítani, hogy a hold messzebb van, a hold nagyobb, mekkora tömege van, mekkora gyorsulást szenved, és ennek a kétféle egészen más jellegű mozgásnak ugyanaz a fizikai oka van. És akkor hirtelen kapcsolatba került az a jellegében, megnyilvánulásában nagyon másfajta mozgás, ami az égitesteknek a körmozgása, és a földi objektumoknak a nagyon másféle, például szabad esése vagy ferdehajítása volt. Ez sikerült egységes fizikai képbe vonnia, és ugye a legelején már beszéltem arról, hogy Newtonnak emellett elévületetlen érvény, hogy erről nem csak dumált, mint addig szoktak, hanem konkrét számításokat is végzett, és amikor meg nem tudott számításokat végezni, akkor kidolgozta az ahhoz szükséges matematikát, hogy de igenis lehessen ilyen számításokat végezni. De Kepler közben már empirikus adatokból kiokoskodta az ellipszis pályákat és az arra vonatkozó törvényeket, és ezeket Newton a megfelelő matematikájával le tudta vezetni, tehát az ellipszis törvényei azok már nem csak ilyen tények, már pedig ellipszisen kell menni, és nem mit tudom én, kosárgörbén, hanem ezek a sokkal alapvetőbb és ilyen értelemben egyszerűbb newtoni törvényeknek a következményei. Ez szerint tehát a földi fizika hirtelen kiterjeszkedett az égre, legalábbis a naprendszerre. Mit is jelent? Ugye a földi fizikának a görögök idejében az volt az alaptörvény, hogy a testek természetes állapota a nyugalom. Ahhoz, hogy ez az egyesülés megtörténjen, ezt meg kellett változtatni. Galilei volt az, aki kimondta, hogy a testek mozgásának, a testeknek az alapállapota az egyenes vonul egyenletes mozgás, és amikor nem ezt csinál, ennek egy speciális esete a nyugalom, mert az éppen nullasebességi mozgás, de az ugyanolyan jó dolog, mint ugyanolyan rangú dolog, mint az állandó sebességi mozgás, és azt kell megmagyarázni extra törvényekkel, ami ettől eltér. Ez egyebek között Newton segítette a gravitáció törvényének a meghatározás. Tessék elképzelni, hogy mit gondoltak korábban. Miért kering a nap a Föld körül? Hát azért kering, mert húzza valami. Mi húzza? Például Féton szekerémre van rászerelve a nap, és a Féton lovai húzzák körbe az égen. Merre kell keresni az okot, a mozgás okát? Előtte, amerre a sebesség mutat. Erre megy, és itt húzza valami. Néztek oda, és hát nem látták, hát akkor nyilván Féton lovai láthatatlanok, ez logikus. Amikor Galilei azt mondta, hogy az egyenes vonul egyenletes mozgásnak nem kell okot keresni, mert az a természetes, és az ettől való eltérésnek van oka, akkor megnézzük, így megy valami objektum, hogy mondjuk a Hold megy a Földről, erre menne tovább, de később már erre megy. A kettőnek a különbség az egy erre felé mutató irány, valami eltéríti ebbe az irányba. Mit érít el? Itt van középen a Föld. Hoppá! Az eltérésnek, a gyorsulásnak az oka irányában már van valami objektum. És akkor mondhatjuk, hogy az az oka, tehát a Földnek a vonzása térítette el. Ugyanúgy a Földet a napnak a vonzása téríti el, az egyenes vonul egyenletes mozgástól is kényszeríti a kanyargásra. És ekkor már föl lehetett írni, vagy lehetett keresni az olyan jellegű matematikai kifejezéseket, amiket később Newton fölírt, hogy a mekkora erővel hat egyik test a másikra, mert akkor már arról volt, hogy ezek a testek adnak nem ilyen kitalált lovak, amik ott a semmibe mennek, és amiket nem lát, hanem valóban létező és megfigyelhető objektumok közötti kölcsönhatások okozzák az egyenes vonal egyenletes mozgástól való eltérést. Hát ezzel meg kellett változtatni a földi fizikát, és ezt megint csak Galileinek köszönhetjük, aki legalább akkora, sőt még nagyobb fizikus volt, mint csillagász, tehát számos csillagászati felfedezése mellett, amikor ugye elvileg visszavonatták vele a tézeteit, és állítólag akkor morogta a bajszal le, de mégis mozog. Mások szerint ez csak magába mondta, de minden esetre ez lényegtelen, mert mit csinált? Hazament, amikor elküldték, hogy kell mondani mai nap, házi őrizetbe, vagy mi a csoda, akkor ült otthon, és kidolgozta a mechanikát. Tehát nem duzzogott, hanem tovább fejlesztette a tanait, részletesen kidolgozta a mechanikát, és aztán később ez elterjedt, szamizdatban terjedt egész Európába, és a következő generáció ezt már tudta. Ugye történetileg ez vagy úgy volt, 1600-ban megégették Brunót, akkor Galilei már javában működött, de még nem nagyon foglalkozott ilyesmivel, hanem csak, hogy metafizikázott. Aztán most ünnepeljük annak az évfordulóját, amikor felnézett az égre. Következő évtizedek azzal teltek el, hogy hol visszavonta, hol továbbfejlesztette a tanait. Meghalt 1642-ben, természetesen 42-ben. Ugyanebben az évben született Newton. Galilei szelleme átment Newtonba, és Newtont már a királyok mellett temették el, tehát ővel nem vonattak vissza semmit, sőt, a királyi pénzverdének és aztán az igazgatója lett, és ennek megfelelő fizetést keresett, azóta is erre átsinkóznak a fizikusok. Mindenesetre Newton már egészen más jellegű megbecsülésben részesült, mint Galilei, tehát egy generáció alatt a természettudomány és ez a matematikai módon őrzött fizikai csillagászat egészen másféle státuszba került. Már nem eretnekség, vagy jobb esetben, ugye különböző pápákkal volt egy korszakban Galilei, volt, aki ezt eretnekségnek tekintett, de másnak meg hóbortnak. Hát Istenem, a bogaras tudós hülyeségeket beszél, de hát olyan jó pofán csinálja, hagyjuk. Ez volt az egyik hozzáállás. A másik pedig, Newton az már termelőerővé vált, tehát akkor az ő törvényei alapján hamarosan megindulhatott a gépek szerkesztése, az ezekkel kapcsolatos számolgatások, megindulhatott a olyan precíziós csillagászati számolás, aminek alapján már például a navigációban fel lehetett használni az égitesteknek az állását. Ehhez az kellett, hogy ki kellett értekelni Newton törvények, ténylegesen működtek, jól működtek, és jól leírták a naprendszernek a mozgását. Tehát egy évszázad alatt egyrészt megváltozott a földi fizika, az Arisztotelész féle nyugalmi fizikából a Galilei féle egyenesvonalú egyenletes mozgásra természetes jellegű fizikává vált, Newton ezt matematizálta, és ennek segítségével megteremtette az egységet a földi és az égi mechanika között. Ez még csak a mechanika, nem a teljes fizika. Tehát ami a korábban egészen másképp nézett ki, az most egy olyan egységbe ford, ugye azt mondtuk, hogy a földön megállnak a testek, és az égen megmennek körpályán. Hát egyik se a természetes az egyenes vonulú egyenletes mozgás. A Földön a mindenféle surlódási erők és egyebek azok megállítják a testeket, hogyha ha csak nem gondoskodunk valami megfelelő kenő alattal. Az égen viszont pontosan a gravitációs erők kanyarítják be a testeket, és így lesz az egyenes vonalú pálya helyett körpálya. Tehát a különböző, nagyon különbözőnek tapasztalt fizikai jelenségeket egységes földi fizikával le tudták írni. És ezzel a naprendszert nagyon pontosan sikerült megmagyarázni. A következő évszázadokban olyan technikai lépések történtek, hogy ezt a newtoni fizikát matematikailag egyre részletesebben kidolgozták. De mindenki tudja azt, hogy egy objektum körül egy másik ellipszis pályán kering, és ez nagyon szép. Ha már három test van, akkor már rettenetesen bonyolult, matematikailag lényegében tárgyalhatatlanul bonyolult az egész. Egy kicsit egyszerűbb a helyzet akkor, hogyha az egyik az sokkal nagyobb, mint a többi. Tehát a nap körül sok kicsi objektum kering, akkor első közelítésben a sok kicsi objektumnak külön-külön le tudjuk írni a mozgását, az olyan, mint hogy ellipszistenre, és utána megfelelő matematikai közelítő módszerekkel azt mondhatjuk, hogy na jó, az mégsem pontosan ellipszis, hanem egy kicsit eltér tőle. És ezeknek a kis eltéréseknek a kiszámítására vonatkozó matematikai módszereknek a kidolgozásával telt el az 1600-as éveknek a második felétől kezdve, mondjuk 1900-ig, de még most is dolgoznak rajta. Új lendületet kapott ez akkor, amikor a rakétáknak a mozgását kellett oly módon kiszámítani, hogy itt meglökjük, aztán pont menjen át a Szaturnusz gyűrűje mellett, amikor odaér, vagy hogy kell egy kicsit befolyásolni, vagy hogy kell az Apollo 13-nak egy pici gázfröccset adni még a maradék üzemanyag, hogy éppen úgy kerüljön meg a Földre, holdat, hogy pont visszajöjjön a Földre. Tehát ehhez további új matematikai módszerek, meg megfelelő számítógépek is kellettek. Tehát ezt a részét a newtoni mechanikának ezt ma is művelik és fejlesztik tovább. Ez elméletileg mélységében nem hozott túl sok újdonságot, de rettentő sok technikai, matematikai nehézséggel bírt és járt. Másrészt elidegenítette az emberektől ezt az egészet. Tehát ezt már nyilván nem fogja tudni mindenki megcsinálni. Aki egyetemre jár és differenciál számítást tanul, de nem csillagász és nem fizikus, hanem tudom én, például vegyész lesz, annak is levezetik a Kepler törvényeket. Tehát a newtoni mechanikából le tudják vezetni az ellipszis mozgást. Senki nem fogja megtanítani, most már a fizikusoknak se, az, hogy hogy kell a Jupiternek a Föld pályájára ható extra hatását figyelembe venni, hogy ennek következtében hogy változik meg a Földnek az ellipszis pályája. Ezt azoknak a szerencsétlen csillagászoknak tanítják, akik pont égi mechanikára specializálódnak. Mást nem érdekel, másrészt nem is érinti közvetlenül. Elég elhiszi, hogy hát ez bizonyos specialisták ki tudják számolni, és hogyha éppen oda akarják küldeni az űrhajót, akkor figyelembe tudják venni, és a számítógépek meg úgyis kiszámítják. Tehát ilyen értelemben az a relatív hatás, amit annak idején a newtoni fizika a közemberekre is adott. Megértettük az egek mozgását. Jé, milyen egyszerű törvények, ellipszis pályák, egy per R négyzetes törvény, stb. Ez köznapilag elmagyarázható volt, persze annak az akkori művelt embereinek a szintjén. A részletek, a technikai részletek, amikkel később nagy csillagászok, Lagrange, Hamilton, Jacobi, meg ilyenek foglalkoztak, tehát akik egyszerre voltak matematikusok, fizikusok és csillagászok, mert pont ezeknek a csillagászati problémáknak, égi mechanikai problémáknak a részletes kidolgozásához dolgozták ki a megfelelő matematikai módszereket. Ezeket a közemberek már nem ismerik. Newtonról azért sokan tudnak. Jacobiról nagyon kevesen tudnak, hogy ő mi mindent csinált az égi mechanikában azért, hogy jól ki lehessen számítani a bolygóknak a pályáját. Tehát ez már olyan technikai részlet, ami már megint túlságosan szaktudományossá vált, és nem érintette meg az embereket. Hogy ment tovább a sztori? Próbáljuk akkor, megint kapcsoljunk át ide. Tehát ez volt az a korszak, amikor a Bruno-féle világkép is győzedelmeskedni kezdett a végtelen világegyetemről, másrészt a Galilei-Newton-féle mechanika. És senki nem vette észre, hogy ez a kettő ellentmondásból egymással. Ez egy nagyon furcsa paradoxon a tudománytörténetnek. Együtt szoktuk őket tárgyalni. Hát ott volt a középkornak vége van, itt az újkor, győz az új fizika. Együtt tárgyaljuk Galileit, Newtont, csillagászokat, fizikusokat. És nem mondjuk azt, hogy ezek két rettenetesen különböző és egymásnak ellentmondó dolgot mondtak. Miért is ellentmondó? Ugye kialakultak a mechanika törvényei, azon le lehetett írni a naprendszert, de fölmerült az a kérdés, hogy miért is állnak az álló csillagok, hogy fölmerülhetett volna az a kérdés. Galilei, vagy a Bruno-féle világképben világ telé van pöttyözve álló csillagokkal. Newton meg azt mondja, hogy az objektumok messziről is vonzák egymást. Amúgy ez se volt magától értető, de annak idején ezt tekintették metafizikának. Az volt a természetes, hogy az objektumok akkor hatnak egymásra, összeérnek, összegondolják a molekulák, stb. Tehát így összeérnek, ekkor történik valami. A Newton közvetlenül megelőző világképben Descartesnek az örvényelmélete volt az uralkodó naprendszer. A naprendszer betölti valamiféle anyag, éter vagy Isten tudja micsoda, és abban ilyen örvények vannak, és az örvények magukkal ragadják a bolygókat, ezért mennek körbe. Newton meg ilyesmiket mond, hogy távolból hat az egyik a másikra ilyen erővel. Szégyen, gyalázat, metafizika, boszorkányság, micsoda hülyeségeket tétel ez az ember föl. Ezt nem akárki mondta, ezt maga Newton mondta magáról. Hogy szégyelte magát, hogy ilyeneket tételezett föl. De azt mondta, hogy ez egy matematikai feltevés. Ennek segítségével jól ki tudja számítani azt. Hát majd valaki ezt részletesen megmagyarázza. Én se gondolom komolyan, bocsánat, csak hát ezt képleteket írok föl. Mi az, hogy a űrön keresztül hatnak itt egymásra a testek? Visszatérés a sötét középkorba, boszorkányságra, távolba gyalázásra, meg ilyesmire. Ez olyan, mint a szemmelverés. Mindenesetre egy idő után elfogadták, amikor ez működött, és mindent jól ki lehetett számolni, akkor elfogadták a következő generációt, már nem foglalkoztatták ezek a filozófiai problémák, megtanulta az iskolába, így kell számolni, és akkor hogy lehet kiszámolni a csillagok mozgását. Na, de ugyanígy közben fölmerültett volna ki, miért állnak az álló csillagok. A tömegvonzás miért nem húzza őket össze? Egy valakit zavart ez a dolog, pont magát Newtont. Ő ugye tisztában volt a saját elméletének a forrásaival, meg a bizonyítékaival, meg az alapozásával, és ő nem tisztelte Newton tekintélyét, mint az összes többiek. És ő mondta, hogy hát itt valami baj van, mert ha ezt elfogadjuk azt, hogy a világ végtelen és teli van csillagokkal, akkor és végtelen ideje létezik, akkor a gravitációnak már rég össze kellett volna húznia. Ha nem végtelen ideje létezne, akkor is azt kéne látnunk, hogy éppen összeesőben ma húzzák egymást, és zuhannak egymás felé a csillagok, és előbb-utóbb minden összegyűlik egy nagy kupacba. Ilyesmit nem látunk, hát azt látjuk, hogy állnak a csillagok, álló csillagokkal van teli az ég. Itt valami baj van, és mondta, hogy hát megint reméljük, hogy majd lesz valami okos fizikus 1-200 év múlva, és Albertnek fogják hívni, vagy valami, ezt nem mondta, aki majd ezt jól megmagyarázza az egészet. De ő tudta, hogy itt probléma van. Newton követőit nem zavarta. Azt mondta, hogy egyrészt van nekünk, nem pragmatikus emberek voltak, van nekünk konkrét dolgunk. Ki akarom számítani, hogy miért háborog az Uranusnak a pályája. Ugye ki is számolták, hogy azért, mert van ott még egy bolygó, amit nem láttunk korábban. Tehát ilyen technikai dolgokkal voltak elfoglalva. Másrészt a fene fog foglalkozni az egész világegyetemmel. Látott már valaki közelről csillagot? Nem látott. Lát valaki? Soha nem fog senki látni közelről csillagot. Olyan tudomány, hogy asztrofizika, olyan definíció szerint nem létezhet, mert a csillagokhoz nem lehet oda menni, és nem lehet őket megtapogatni, beledugni a hőmérőt, hogy milyen meleg, megvizsgálni a laborba az anyagát. Ezt az 1850-ben írta le egy neves filozófus, sajnos én már nem tudom a nevét, ezek szerint mégsem annyira neves, de annak idején nagyon tisztelték az illetőt. Az egészben az a furcsa, hogy akkor, amikor ezt leírta, akkor már létezett az a fizikai módszer, amellyel meg lehet állapítani a csillagok hőmérsékletét, meg kémiai összetételét, csak hát, hogy kell mondani, a magyar iskola rendszernél lassabban csak a filozófiai irányzatok szoktak reagálni az új természettudományos tényekre. Tehát nem nagyon hittek annak idején abban, hogy a csillagok és fizikai objektumok, és ezekre is lehet alkalmazni azt, amit itt a Földön. A naprendszer oké, az kövekből áll, röpködnek egymás körülbelül hatását, tudjuk számolni. Hogy azon túl mi a fene van, hát azzal nem foglalkozunk. Ki mondta, ezt lehet, hogy elegánsabban is mondani, ki mondta, hogy a Newton törvény, az 1 per R nézetes vonzóerők, azok még olyan marha nagy távolságokra is érvényesek, mint a csillagok. Hát közben megváltozik a törvény. Miért? Hogyha utazom 200 kilométert, akkor a vámszabályok is megváltoznak. Hát, ha Newton törvény is. Többször fölmerült az, hogy ha így megy tovább a közoktatás romlása, ezt Amerikában mondták, de Magyarországon se lehet mondani, akkor előbb-utóbb a szenátus hatályon kívül helyezi Newton harmadik törvényét. Tehát egyáltalán kimondta, hogy hatályban van olyan messzeségben. Hát, hogy egyáltalán fizikai objektumoknak, a newtoni fizikának az objektumának tekinthetők-e a csillagok. Történetileg az volt, hogy közben ugye Galileo után megindult a műszeres csillagászat, és egyre nagyobb távcsöveket építettek, és egyre messzebbre néztek. Itt a naprendszer, körülnéztünk, mit láttuk, az ég be van pöttyözve csillagokkal. Nézzünk még messzebb, hát ott is be van pöttyözve csillagokkal. Nézzünk még messzebb, ott is be van pöttyözve, nagyon jó. Hát nyilván az következik, hogyha következő 500 évre extrapoláljuk, akkor már akkora marha nagy köröket kell majd dolgozni, és az is be van pöttyözve csillagokkal. Ez kicsit emlékeztet arra, amikor a kódex másoló műhelyekben 1400-ban másolták a ókorban megmentett kéziratokat, és 500 éves terveket készítettek, hogy melyik hónapban mit fogunk majd másolni a következő évszázban. Közben Gutenberg már dolgozott a nyomdájában, csak hát ezt a kódex másolók nem tudták. Szóval ez az extrapoláció, ez nem mindig van. Jó ideig bevált, 19. század vége felé jöttek arra rá, hogyha kicsit messzebbre nézünk, akkor már nem látjuk a csillagokat. Vége van a csillagvilágnak. Hoppá, hoppá, visszatértünk a Kopernikus előtti nézethez. Mi vagyunk a világ közepe. Mind most nem a pici kis földet kell érteni, hanem mondjuk a naprendszert, itt van körülöttünk a csillagvilág, és ott vagyunk mi az egésznek a közepén. Hú, marha büszkék vagyunk rá. Ez csak egy röpke pillanat volt, mert a pontosan mérések kimutatták, hogy nem a közepén vagyunk ennek az egésznek, hanem a szélén, annak, amit mi most ugye a tejútrendszernek hívunk. Azon túl nem látunk semmit. Megint csak ez a röpke pillanat, ez ilyen pár évtizedet jelentett a 19. század vég és a 20. század eleje táján. Érdekes módon ugye ez volt az a korszak, amikor Einstein már elkezdte kidolgozni az általános relativitás elméletet, ami a gravitációnak az új elmélete és a kozmológiának az új elmélete. Akkor a hivatalos világkép az ilyen volt, hogy itt van körülöttünk a tejútrendszer, aztán azon túl nincs semmi. Természetesen voltak a későbbi fényében visszanézve olyan csillagászok, akik már előre mondták, hogy nem egészen így van, hanem a tejútrendszeren túl is van valami. Milyen tapasztalatok voltak, akkor már fényképeztek, már nem csak szemmel nézték a távcsöveket, a fényképlemezeken voltak kicsi kis foltok. És nagy viták voltak arra, hogy mi az, az egy kicsi objektum közel, vagy egy nagy objektum távol. Ha kicsi objektum közel, az mi lenne? Mondjuk egy gázfelhő a tejútrendszeren belül. Nem csak csillagok vannak, hanem ilyen olyan felhők. A messzélyek katalógusban vegyesen vannak olyan objektumok, amiket mi most galaxisnak tekintünk, illetőleg a tejútrendszeren belüli kisebb objektumnak. Egyik messze van és nagy, másik közel van és kicsi, és ugyanakkorának látszik az éggömbön. Akkor tudjuk megkülönböztetni, hogyha jó nagy távcsővel részletesen megnézzük. Amikor először nézték, maszat-maszat. Hát. Azért jelölik ember. Bejelölték őket a veszélykatalógusba. Na most, amikor aztán újabb nagy távcsövek épültek, megtörtént az a forradalmi lépés, hogy felbontották ezeket a foltokat, tehát az Andromeda ködben, a Magellán-félhálóban fölülben konkrét egyes csillagokat el tudtak különíteni. És akkor kiderült, hogy az a kis maszat, az egy nagyon távoli nagy objektum, ami sok csillagból áll, tehát olyan, mint a tejútrendszerünk, akkor hirtelen nagyon megváltozott ez a kép, és megint hasonlóvá vált a Bruno-féle világkép. Itt van, mit látunk? Ez olyan, mint a Bruno-é. csak nincsenek ott a kis zöld emberkék, mert azok ehhez képest már nagyon picik. A világ teli van pöttyözve egyenletesen, de mivel? Most már nem csillagokkal, hanem galaxisokkal. És ezek töltik be nagyjából egyenletesen a világteret, be van szórva az egész világ így. Jelenleg körülbelül 100 milliárd galaxist látunk, egy körülbelül 13 milliárd fényév sugarú gömbben itt magunk körül. Hát ezek még sokkal kisebb gömbök voltak, amiket itt korábban rajzoltam. Most azóta a távcsöveknek a felbontása is a teljesítménye nagyon megnőtt, szóval nagyon nagy kört látunk, és majdnem ezt látjuk. Aki Sloan Digital Sky Survey-nek a képeit le tudja tölteni, magyarul elérhetők, tehát az egész adathalmaz, ha valakinek van megfelelő számítógépe, le tudja tölteni azt a sok terabájtnyi anyagot, vagy legalábbis a részleteket tudja keresgélni, hogy az egész északi éggömbről megvan a részletes felvétel, ameddig a távcsövek ellátnak, sőt, szerveznek olyan bemutatókat is, hogy ebben térben lehet bolyongani. Föltesz az ember egy háromdimenziós szemüveget, és kivetítik eléje, és úgy érzi, hogy kószál ebben az óriási objektumban. Mindig, amikor nyílt napot rendeznek az ELTE-n, akkor el lehet jönni és meg lehet tekinteni. A pincében van egy ilyen 3x8 méteres hatalmas vetítőernyő, amire kivetítik térhatásulag, feltesz az ember egy szemüveget, és egyszer el lehet szédülni, hogy ebben az óriási világegyetemben tényleg szó szerint ott lehet kószálni, bolyongani benne, mozgatják az egeret, és az ember így táncol a galaxisok között. Tehát hatalmas lett a világ, tessék elgondolni, az az eredeti világkép, ami a véget ért ott a csillagokkal, a kristályszférán. Az először csak ugye nagyobb átágult, mert a naprendszert láttuk nagyobbnak, aztán láttuk magunk körül a tejútrendszert, és most meg már egy ilyen 13 milliárd fényév sugarú gömböt látunk, de ebben a lépésben még mindig ilyen pögyszerű volt, és ez a világkép, ez még mindig ellentmondásban van a newtoni fizikával. Kérdés az, hogy miért nem húzza össze ezeket a nagy anyagdarabokat a gravitáció. De ugyanakkor az a fejlemény is megtörtént, már egy kicsit korábban már félig említettem, hogy megszületett az asztrofizika. Tehát eddig ugye miről volt szó? Mechanika van az égen, ameddig látjuk és tudjuk követni a mozgásokat, ott a mechanika érvényes, ugyanaz a mechanika, mint ami a fejünkre ejti az almát, ugyanaz keringteti körülöttünk a naprendszerben a köveket. A távoli objektumok mozgását nem látjuk, a csillagok azok nagyon messze vannak, nagyon lassan mozognak, nem tudták kivenni. Viszont ugyanakkor a fizika más ágait lehetett erre alkalmazni, kapcsoljunk megint át ide. Itt mondta neves filozófus, hogy asztrofizika nem létezhet, holott 1814-ben feltalálták azt a módszert, a színképelemzést, amellyel meg lehet vizsgálni a távoli objektumokat. Itt van Fraunhofer, aki ezt az egészet kitalálta, és itt van az első ábrája. Nem tudom, mennyire látszik, hogy mi ez. Ezen a nap spektruma van. Bevezette egy vékony résen át a szobájába a napnak a fényét, prizmával felbontotta, és így szétvetítette hosszú csíkba. És hát nem volt neki ekkora nagy fotonem, ez akkor még nem volt fényképezés, hogy az egészet lefényképezze, ez mit csinált? Oda tett mellé egy papírt, és satírozta, és lerajzolta. Több ezer vonal látszik rajta, tehát sötétebb, világosabb vonalak. A szürke árnyalat is van, hogy ez már ennek a feldolgozás, ami fölül van, de alul látszanak maguk a vonalak. Ugye, hogyha prizmával felbontjuk a napnak a fényét, akkor a különböző hullámhosszú fénysugarak azok máshova térülnek el, és van ahova jutott, van ahova nem jutott. Vannak világos részek, vannak sötét részek, tehát bizonyos szögbe menne egy bizonyos hullámhosszú fény, de olyan nincs benne a napfényben, ott sötét van, másik helyen megvilágosabb. Ez az egész, ez 3 méter hosszú. Tehát egy akkora nagy papírt tett ki, és kézzel satírozta, hogy akkor még így ment a kopi parancs helyett, így ment a dolog. Hát jó néhány hétig tartott, amíg az egészet megcsinálta. Aztán ellenőrizte, hogy közben változik-e. El lehetne képzelni, tessék elkezdeni egy olyan változó csillagot, aminek néhány perces ütemben változik a spektrum, hát azt nem lehetett volna így bevenni. Mindenesetre ő ezt megcsinálta, és aztán ez volt a kiindulás annak, hogy a későbbiekben másféle anyagokra is alkalmazzák. A mai felvételen így néz ki. Természetesen ezt megint úgy kell érteni, hogy ez a sok csík egymás mellett, ezt föl kell vágni ezt az ábrát ezekre a kis vékony csíkokra, és így kiteríteni hosszába, tehát itt több méteren itt körbeérne a szobát, tehát a sötét vörös tariláig a sötét kékig, ez egy nagy hosszú spektrum, és látszik, hogy bizonyos helyeken sötét, más helyeken világos vonalak vannak. Az egészet egy ilyen folytonos háttér uralja. Tehát, hogyha a fekete vonalaktól eltekintenénk, akkor meg lenne a szivárványnak a minden színe a sötéttől, a vöröstől a kékig, és akkor ebben vannak ezek a fekete vonalak. Ma értjük, hogy hogy működik ez. A napnak a felszíne az, mint izzóanyag, folytonos spektrumú sugárzást bocsát ki, tehát minden hullámhoz előfordul. Az egészen rövid hullámhosszaktól, a gamma sugárzástól a rádió hullámokig, de az energiának a nagy részét a látható spektrumban, tehát a 400 nanométer és 800 nanométer közötti tartományban bocsátja ki, hát ez az, amit onnan a vöröstől, a vörös az a 800 nanométeres, és a kék az a 400 nanométeres tartomány, egy nanométer az 10⁻⁹ méternek felel meg, tehát ebben a tartományban jön a fény, és minden hullámhosszból indul ki fény. A napnak a légkörének a különböző rétegeiben viszont olyan atomok lebegnek, amelyek ennek a különböző hullámhosszú pincokból álló fénykeveréknek bizonyos hullámhosszú összetevényt elnyerik. Mert éppen annak az atomnak az elektronja egyik állapotból át tud ugrani a másik állapotba, és hogyha akkora energiájú fényt elnyel, a fénynek az energiája pedig a hullámhosszával meg föl kapcsolatban van. Tehát akkor bizonyos frekvenciális sugárzások hiányoznak belőle, és ezért vannak itt ezek a fekete vonalak. A következő nagy felfedezés az volt, hogy megcsinálták ugyanezt, nem a nappal, hanem a földi laboratóriumban izzított anyagokkal. Tehát lángba szórtak, mindenki ismeri, ha máshonnan nem, a Pál utcai fiúkból, én sem láttam mérőben sosem, csak olvastam a Pál utcai fiúkból, annak idején az iskolában bemutatták, hogy a bunzen égő lángjába szórták bele a mindenféle anyagokat, és azok szépen fölvillannak, és hogyha egy ilyen spektroszkóppal nézzük, akkor ilyesmit látunk. Hát a különböző anyagoknak a spektruma valahogy így látható. Ott is van a háttérben ez a vöröstől a kékig terjedő tartomány, és különböző helyeken sötét vonalak vannak benne. És arra jöttek rá, hogy jellemző az egyes anyagokra, az egyes elemfajtákra, hogy mely helyeken helyezkednek el ezek a sötét vonalak. Tehát, hogy milyen hullámhosszú fényeket nyer el. És ezzel például lehet egy a lángfestésnek a fényét elemezgetve a Földön megvizsgálgatni a különböző anyagokat. Akkor fölmerült a kérdés, hogy na de akkor nézzük meg a napnak a fényét is, hogy mi van benne. És ezt a két ábrát megfelelő módon nyújtva egymásra kell helyezni, és akkor észre lehet venni, hogy például a napban van oxigén. Mert azon a helyen, ahol az oxigénnél vannak ezek az elnyelési vonalak, ugyanezt a napban is látjuk. Meg van hidrogén, meg egy pár ilyen anyag. Azt a rengeteg vonalat, amit ott a napnak a spektrumában látunk, az szépen szisztematikusan azonosítani kezdték a különböző kémiai anyagoknak a színképvonalaival. Tessék elkezdeni, micsoda meló volt ez, tehát ez több évtizedig tartott. Egyrészt nagyon pontosan fel kellett venni ezeket a spektrumokat, nagyon pontosan bekalibrálni, hogy amikor a szoba falának erre a vonalára érkezik, az vajon mekkora hullámhossznak felel meg. A kémiai laboratóriumban használt spektroszkóp az biztos más volt, mint amit a csillagászok a napnak a fényének az elemzésére használtak, akkor azonosítani kellett, meg kellett nézni, hogy melyik hogy torzít, hogyha egyik helyre érezkedik másikhez, szóval rengeteg ilyen bonyodalomból meg kellett keresni a vonalakat. Még van valami, amiről ilyenkor nem szoktak beszélni, nem csak az számít, hogy hol vannak azok a sötét vonalak, hanem ezek különböző intenzitásúak. Tehát van, ahol a háttérből érkező fény teljesen elnyeli a közbenső anyag, van, ahol csak egy részét. Tehát ezek nem egyforma, van, ahol vastag, van, ahol szürkébb, van, ahol kevésbé szürke az a vonal. Aztán azt is meg lehet figyelni, nem egyforma, szélesek. Tehát nem egy éles hullámhosszú, hanem attól jobbra-balra bizonyos tartományban nyelnek el ezek az anyagok. Ezt hívják a spektrum finom szerkezetének. Később, amikor pontosabb módszerekkel dolgoztak ki, tehát jobban széthúzták ezt az ábrát, és kell kezelni ezt a csikot mondjuk széthúzni ilyen 20 méteresre, akkor kiderül, hogy ez a vonal ez nem egy vonal, hanem 8 vonal egymás mellett, különböző hullámhosszakon, de amikor nem volt jó a felbontás, akkor egymásra másztak. Ez a finom szerkezet. Tehát ott az oxigénnek van egy vonala, de az a vonal az 5 alvonalból áll, és az egyik az erősebb, a másik gyengébb. Rengeteg ilyen információt gyűjtöttek össze. A 19. század végére hatalmas nagy könyveket töltött meg, így a különböző anyagoknak, a spektrumvonalainak, meg a napnak, illetve később, amikor már elég érzékenyek voltak a berendezések, más csillagoknak a fényének az elemzése is. A napból ugye elég erős fény érkezik. Távolabbi csillagokban jóval gyengébb, és egyszerűen nem volt elég erős az a fény ahhoz, hogy az akkori módon észlelni lehessen. Később, amikor bevezették a fényképezést, akkor ezt a spektrumot már nem szemmel kellett észlelni, hanem fotolemezre vetítették, és akkor akár órákig gyűjtötték rá az információt, és akkor a kevesebb fényből is összegyűlt annyi, hogy már le lehetett fényképezni, és akkor már a távolabbi csillagoknak is meg lehetett nézni a spektrumát. Na és az derült ki, itt a módszer, bocsánat, még szerettem volna mutatni, hogy szintén nagyon fontos információ, hogy két dolog egybeesik. Az egyik az úgynevezett elnyelési, a másik pedig az emisszió spektroszkópja. Itt a láng. A lángba beszórok valamilyen anyagot, mondjuk kősót, abban van nátrium. És akkor a nátrium atomok akkor fölmelegednek, az elektronjaik magasabb helyre ugranak, és vissza. Miért honnan szereznek energiát? Ütközéssel. A lángban meleg van, gyorsan mozognak az atomok, ütköznek, az elektronok felgerjednek, aztán visszaesnek az alaszintre, a két energiaszint közti különbségnek megfelelő frekvenciájú fényt kibocsátják, tehát megjelenik a spektrumban bizonyos vonal. A nátriumra például jellemző, hogy két egymás melletti sárga vonal van ott. Ha valaki nem megy ide a Bécsi útra és megnézi a nátriumlámpákat egy kis spektroszkóppal, tessék cipelni, akkor meg lehet látni annak a fényében ezt a két egymás melletti sárga vonalat. Most mi történik akkor, hogyha mögéje oda teszem a napot, tehát egy erős fényt, ami mindenféle frekvenciát kibocsát, és annak a fényét vezetem át az izonátrium gőzön, akkor meg ugyanazon a helyeken elnyelési vonalak jelennek meg. Ez nagy és érdekes felfedezés volt, hogy az elnyelési vonalak, ahol hiányzik a folytonos spektrumból valami, tehát ott sötét van, azok a vonalak pont ott vannak, ahol amikor izzik az anyaga, kibocsátja. Most lehet érteni, hogy miért. Akkor még nem, mert nem tudtak az atomszerkezetről. Most mondom, hogy az elektronok fölgerjedtek és leugranak, és a megfelelő energiaszintnek, energia különbségnek megfelelő frekvenciájú fényt bocsátják ki. Amikor viszont jön hátulról a napnak a fénye, az meg felgerjeszti az elektront, és elnyeri a megfelelő energiát, az ahhoz tartozó frekvenciafényt. Ezért nyilván ugyanott van a vonal. Atomszerkezet ismeretében ez magától értetődő. Anélkül meg nem. Később pontosan ez volt az egyik bizonyíték amellett, hogy az atomokban tényleg ilyen energia szintek között ugrálhatnak a belső alkotó részek, az elektronok. Ez, ahogy az emissziós és az abszorpciós vonalak, azok egybeesnek. Ez volt az egyik fő információ. Na és mi ennek a tapasztalata? Azt láttuk, hogy ugyanazok az anyagok vannak a napban, illetve később más csillagokban is, mint a Földön. Tehát amikor föltérképezték a periódus rendszer összes elemét, és annak mindegyiknek felvették egy a spektrumát, megnézték a napnak a vonalait, ugyanazokat látták. Illetve hát mégsem. De a mégsem az megint tanulságos. Találtak új elemeket, olyanokat a napban, amiket a Földön nem találtak. El is nevezték. Például elnevezték a napistenről, aki Héliosz volt. Találtak egy olyan anyagot, aminek a vonalait a Földön levő elemek között nem látták. Elnevezték az anyagot héliumnak. És később megtalálták, hát pedig csak el kellett volna menni egy lufiárushoz. Hát, akkor még a lufikat hidrogénnel töltötték. Később a földi levegőben, ez megint az 1900-as századforduló környékén találták meg a légkörnek a légkörben kis mennyiségben szereplő héliumot, meg egyéb nemes gázokat. Tehát ezek ott voltak, csak nem tudtak róluk, és aztán kiderült, hogy a periódus rendszerben hova kell őket tenni. Tehát az új elemek közül például a héliumot megtalálták a Földön is. Van egy másik, ez az úgynevezett koronium. Ez a nap koronában levő anyag. Tehát a napból érkezett napspektrumában találtak olyan vonalakat, amik nem feleltetünk meg a Földön semmiféle anyagnak, és akkor kiokoskodták, hogy ez egy új elem, nevezzük el koróniumnak. De ez nem fért el a periódus rendszerbe sehol. Vajon milyen anyag lehet ez? Kiderült, hogy ez a sokszorosan ionizált vas. Ugye a vasnak 20-valahány elektronja van, és a földi körülmények között, amikor kémiai reakciók vannak, vagy egy kicsit melegítjük, akkor egy-két elektron leszakadhat róla. De hogyha 20-valahányban leszakítunk 15-öt, akkor olyan ion lesz, aminek már kicsit más az elektron szerkezete, és akkor a maradék 10-valahány elektron, amikor fölleugrálott az elektronpályákon, akkor másfajta sugárzás bocsát ki, mint amikor a legfőső letéphet, a legkülső bőrét tépik le a vasatomnak. Ilyen körülmények a Földön nincsenek, mert a Földön nincs olyan meleg, mint a napban, nehéz olyat csinálni, ahol a vas sokszorosan lenne ionizálva. De utóbb aztán kiderült, mert már végeztek ilyen kísérleteket, nagy hőmérséket, a másrészt elméletileg is utána tudtak számolni. Tehát ez nem új anyag, hanem ez egyszerűen a vas, csak hogy kell mondani, nem túlságosan földi körülmények között. Ez már egy példa arra, amit az elején említettem, hogy a földi fizikát próbáljuk alkalmazni az égi objektumokra, és valami nem stimmel. Az ember jobban meggondolja, akkor mégiscsak stimmel, és akkor kiderül, hogy igen, az, amit mi vasnak hívunk, az nem csak azokban az állapotokban létezhet, amit korábban gondoltunk, hanem például ilyen nagyon ionizált állapotban is. Utólag az ember azt mondja, ja persze, miért nem gondoltak rá korábban, mert gőzük se volt róla. Na és aztán van még valami, például a technécium nevű anyag. Ez azért technécium, mert technikailag állítottak elő. A periódus rendszerből hiányzó anyag volt, rádióaktív. Tehát amikor én előállítom a mesterséges ilyen atommag ütköztetésekkel, akkor utána hamarosan elbomlik. A Földön azért nincs, régebben volt, de mind elbomlott. A napban megtalálták. Mit is jelent? Hogy a napban is vannak magreakciók, amelyek frissen gyártják le ezeket az elemeket, mert a nap azért már több milliárd éves, csak nem élte túl a valamikor a napba bepakolt technécium, annak újonnan kellett keletkeznie. Tehát vannak ilyen anyagok, és ezt is nem tudták, a vonalakat látták, nem tudták, hogy mi ez, és aztán később, amikor Földön mesterségesen előállítottak ezt az anyagot, akkor megtalálták. Jó, tehát a spektroszkópia segítségével sikerült rájönni arra a nagy igazságra, hogy az égen, a csillagokban levő anyag az ugyanaz, mint a Földön levő anyag. És ezek után akkor már tényleg megindulhatott az asztrofizika nevű tudománynak a fejlődése. Tehát például a 20-as években dolgozták ki azokat a módszereket, egy Saha nevű indiai fizikus volt például ennek az úttörője, hogy is lehet értelmezni a spektrumvonalakat. Mondtam, hogy a spektrumvonalakban nem csak az információ, hogy hol vannak a vonalak, hanem hogy melyik milyen erős. Tehát az egyik helyen erősebb a sugárzás, vagy gyengébb az elnyelés, meg ilyesmi. Ezt aztán megfelelő módon meg lehetett mérni, hogyha elég pontos fényképfelvételeket készítettek ezekről a kivetített spektrumokról. Kiderült, hogy ez például árulkodik arról, hogy milyen hőmérsékletű az a gáz, ami kibocsátja. Mert ugyanaz az anyag, hogyha különböző hőmérsékletre bocsátja, tehát ugyanaz az anyag keverék mondjuk, ami egy csillagnak a légkörében van, hogy a különböző hőmérsékletre hevítjük föl, akkor ugyanazokon a helyeken adja a vonalat, de a relatív intenzitásuk változik. Egyszer ez a vonal erősebb, másszor az a vonal. Pontosan meg kell mérni, és a Saha kidolgozta azokat a képleteket, amiknek segítségével ezt lehetett értelmezni, feldolgozni ezeket a mérési adatokat, és ebből le lehetett olvasni nem csak azt, hogy milyen anyagok vannak, hanem például mekkora hőmérséklet, mekkora nyomás, milyen kémiai körülmények, milyen fizikai körülmények uralkodnak a csillagok légkörébe. Ez az, amit ugye 100 évvel korábban elméletileg tiltott a filozófia, hogy asztrofizika pedig nem lehet, mert nem lehet hőmérőt dugni a csillagokba. Nem is kell dugni, ott vannak ők maguk, és udvariasan még el is kiabálják a saját fényükkel, messzire 100 millió fényévekre elmondják magukról, hogy milyen körülmények uralkodnak ott, csak le kell olvasnunk nekünk a beérkező sugárzást. Lényegében ekkor, amikor a Földön már megszületett a kvantummechanika és a földi fizika, amely ilyen újabb fordulatokat vett, ekkor fogadták el végül is az emberek azt, hogy az égen meg a Földön ugyanazok az anyagok, és ennek következtében ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak. Ma már rettentő sok ilyen bizonyítékunk van arra, hogy egyrészt nagyon nagy körben, nagyon messzire, és időben is nagyon nagy távolságban ugyanolyan fizikai törvények uralkodnak. Hiszen most már több milliárd fényévről kapunk fényt, és a megfelelő berendezésekkel ezeket már tudjuk spektroszkópiailag analizálni. Ha egy nagyon távoli galaxisról érkező fényt így megvizsgáljuk, akkor onnan is ugyanilyen anyagoknak a fényét és ugyanezeket a spektrumokat kapjuk. Meg tudjuk nézni, hogy például egy távoli galaxis, ugye ilyeneket olvasni mindenféle cikkekben, hogy fémszegény, csillagászok furcsa emberek, ugye mindenki tudja, még Sztálin mondta annak idején, mi kommunisták furcsa anyagból vagyunk, hát a csillagászok azért furcsa emberek, mert háromféle anyagot ismernek a csillagokban, hidrogént, héliumot és az összes többit úgy hívják, hogy fém. Lusták valahogy. Szóval amikor azt mondjuk, hogy fémszegény, az azt jelenti, hogy a hidrogénen, héliumon kívül kevés az, ami még más benne van. Csillagokban általában 70-valahány százalék hidrogén van, 20-valahány százalék hélium, és összesen körülbelül 1% az összes többi anyag. És az, hogy most 1% vagy 0,5%, vagy 0,1%, vagy 1,1%, ezen kis különbségeken múlik az, hogy fémszegény vagy nem fémszegény, és hogy azok közül, a egyéb anyagok közül melyik dominán, hát az bizonyos csillagtípusoknál változik. Na, ilyen jellegű vizsgálatokat szoktak végezni, nagyon távoli galaxisokról is. És azokkal a módszerekkel tudjuk elemezni, amit a Földön a bonzellánkba beszórt atomoknak a vizsgálatával. Mit is jelent? És sikeresen tudjuk elemezni, tehát működik a módszer, hogy ott is egyrészt ugyanazok az anyagok vannak, másrészt ugyanazok a fizikai törvények. De ez az ugyanott, mit jelent, jó messzire van, de az időben is messzeséget jelent, több milliárd évvel ezelőtt. Több milliárd évvel ezelőtt és nagyon messzire, ugyanazokkal az atomfizikai törvényekkel, ugyanazokkal a képetekkel lehetett leírni a fizikai folyamatokat, mert most kapjuk meg az információt, és a most általunk itt a laborban kidolgozott fizikával tudjuk ezeket elemezni. Ez az egyik legerősebb bizonyíték az égi és a földi fizikának az egységére. Időnként felmerülnek kétségek, erről majd egy másik előadásban lesz szó a változó állandóknál, hogy talán mégsem teljesen ugyanazok a törvények, talán azok a fizikai állandók, amik ezekben a képetekben szerepelnek, azok nem pontosan ugyanolyanok a távoli galaxisban. Most éppen forgalomban van egy ilyen hír, néhány éve mértek valamit, ami vagy igaz, vagy nem, meg kell mérni újból pontosabban, így is lehet értelmezni, úgy is lehet értelmezni. Ez időnként fellángul a vita, eddig mindig az volt a vége, hogy hát mérés hiba, vagy másképp is lehet érteni, és a fizikai törvények messze is, meg régen is ugyanilyenek voltak, mint most. Ezek azok a tények, amiknek segítségével végül is elfogadhatta az ember azt, hogy az égen és földön ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak, és már nem csak mechanikáról, hanem láthatóan asztrofizikáról, termodinamikáról, kvantummechanikáról, minden ilyesmiről szó van. A világegyetem fizikailag, anyagilag egységes, ugyanabból van, ugyanolyan törvények írják le, pillanatnyi tudásunk szerint mindig és mindenhol. És ebben a kontextusban kell aztán majd megnézni a következő előadásoknak a paradoxonjait, vagy látszólagos paradoxonjait. No, de hogyha a földi fizikát alkalmazzuk az égre, akkor miért jutunk időnként mégiscsak ellentmondásokra? És a következő előadásokban ilyesmiről lesz szó. Hát akkor most egy kis szünet. Köszönöm. Mennyi az idő?